Spanyol foci minden héten, elemzés minden szemszögből. Ez a Lost Trace Podcast.
Buenos Aires, micsoda hangulat, és ez nem a szabaduló bulim, ez az Athletic Bilbao csapata, ahogy 40 év után trófeát nyertek. Ez egy hatalmas öröm, lássuk, Bálusz, mit vacsoráztál?
Konztettem kis kenyérrel.
Kis kenyér.
Nagyon gyorsan, mert most értem haza, aztán hát még
de már itt
ebédelésem
vagy
volt
velünk.
Rendesen időm.
Már itt vagy, Imi.
Szervusz. Sziasztok.
Kezdjünk bele az állításokba, mert nagyon nagy a kísértés, hogy rögtön beszéljünk a kupadöntőről egy csomót, de az majd hamarosan következik. Egyébként a spanyolfoci.hu-n is láttok erről még a napokban egy cikket, azt hiszem holnap, Cristolából egy nagyon jó cikk lesz a Bilbaónak a szezonjáról, úgyhogy tűkön ülünk, mert tényleg jó lesz, és addig is pedig már tegnap kikerült hétfőn a baszk fociról, foci történetéről egy, hát remélem, hogy szórakoztató írás, ezt én csináltam, én követtem el, úgyhogy ezt is keressétek a Facebook oldalunkon, Instagramunkon is megvan osztva a link, de a spanyolfoci.hu megtaláljátok. Lássuk az állításokat kezdetnek. Imi, mit találtál ki?
Az elmúlt 5 szezonban a még európai kupaindulást érő 6. helyet megszerző csapat eddig maximum 62 pontot szerzett. A Real Sociedadnak 8 körrel a vége előtt most 49 pontja van. Az előtte álló ugye 7-tel megy, az utána jövő pedig 5-tel van lemaradva, úgyhogy ez valószínűleg ők lesznek a hatodikok. Az az állításom, hogy legalább 65 pontjuk lesz a szezon végén, és ehhez háttérinfó, hogy játszanak még a Real Madriddal, a Barcelonával, Valenciával, Betisszel és az Atletico Madriddal is, tehát a nagy hármas, meg két erős középcsapat is a hátralévő 8 meccsük közül.
Én adom.
Ott van.
Ezt a felvezetőt az elején nem nagyon értettem, de...
Hát arra mondom, hogy 60... Mennyit mondtam?
Jó,
60,
én azt hittem,
5-5.
Hogy azt akarod, hogy valaki... Tehát nem a Real Sociedadra vezetett ki, hanem valaki majd annyi ponttal fog végkezni.
Mégül is az az állítás, hogy valaki, én csak valószínűsítem, hogy ők lesznek azok, amiatt, hogy ekkora a különbség előttük
Mi
és
csak azért
mögöttük.
Kötöttem volna bele, mert hogyha valahogy megszerzi a plusz helyet az európai kupaporondon a spanyol csapat, akkor még lehetünk le, vagy a spanyolok, akkor még lehetünk lejjebb.
Én a 6. helyet mondom, tehát a
tökéletesen
6.
elfogadom,
helyezett.
és nem is kötözködöm tovább.
Oké. Okay.
Én kezdjek magyarázatba? Szóval a Barcelonát vettem Warsőre, mint most már egy általános az elmúlt hetekben, és a non-penalty XG-jükre akarok egy állítást, vagy akartam egy állítást hozni. Jelenleg 60 ilyen egységet sikerült ebbe az évbe összetermelniük, és én azt állítom, hogy ez 80 fölött lesz. Ilyet legutóbb egyetlen egy, vagyis hogy így visszamentem a FB-re fenn, és csak a 17-18-as szezonban a Barcelona tudott 80 fölé jutni, akkor is épp hogy. Ez kettes, vagyis hogy ebbe a szezonban átlagosan két non-penalty XG-t termelnek, ezt hogyha azzal a hátralévő 8 meccsel felszorozzuk, akkor se egy lehetséges végkimenetel, úgyhogy ez szerintem elég hát ahhoz, hogy megadjátok.
Én meg is adom.
Így van.
Köszönöm szépen.
Az enyém egy kicsit... Na jó, oda kell figyelni, mert hogyha csak úgy felületesen figyeltek, akkor majd rögtön rávágjátok, hogy túl könnyű. De én azt állítom, hogy a másodosztályban most 10. helyen álló Ferrol legalább 5. helyen fog végezni. És ha bár nagyon fel van torlódva a mezőny, az 5. Oviedónak most 54 pontja van, a 10. Ferrolnak 51, tehát csak 3 pontra vannak most az 5. helytől. Na de ez azt jelenti, hogy a maradék fordulók alatt akkor nem csak a 3 ponttal többet kell szerezniük, mint az Oviedo, hanem 3-mal többet, mint a Santander, és mindenképpen legalább 4-gyel, vagy az egymás elleniket nézve inkább akkor már 5-tel, de még 4-gyel többet, mint az Elche, 3-mal többet, mint a Sporting Gijón, 2-vel többet, mint a Levante, tehát ha mind az 5 csapatnál 2 + 5 ponttal többet szereznek, csak akkor érhetik ezt el, ami így már viszont, ha így nézitek, akkor alig-alig lehetséges.
Jó, tőlem mehet.
Igen.
Hát én azt gondolom, de igen, tényleg most csak, ugye, bocsánat, három pontra vannak az ötödik Oviedótól, de hát öt csapatot kell megelőzniük.
Jó, aztán is.
És mind az
Bár.
ötöt, nem az ötből négyet, hanem mind az ötnél több pontot kell szerezniük 8 forduló alatt.
Jó. De az akkor már vesztesz, hogyha vagy ötödik fölött lesznek, vagy pont ötödikek.
Lehetnek negyedikek is, azért mondtam, hogy legalább az ötödik helyen végez.
Igen, bár azért az is igazából nem mind az ötöt kell megelőzniük, mert lehet, hogy még a harmadik helyről az 55 pontos Eibar is visszaesik. De igen, értem. Csak hogy tehát
Hát.
ezek közül ebből a 2, 4, 6, 8 csapat közül kell valaki 5-öt megelőzniük. De igen.
Igen, bár tényleg erre nem sok esélyt látok, de hát nem tudom, emeljük a tétet negyedikre, az azért már elég szigorú.
Hát
Én
megadom
megadom ötre
ötödikkel.
is.
Most egyszer jó fejleszek.
Örülök, hogy hát igen, most az egyszer. Egyébként a Ferrolnak mostanában nem is ment valami jól, úgyhogy
Ja, én is néztem az elmúlt öt
sajnálom.
meccsen, két vereség, két győzelem, egy döntetlen, vannak akik azért itt a Levante is előttük, Racing Santander is jóval jobban teljesít.
Mondhatni, hogy kifejezetten rosszul. Tehát a Ferrolt nézzük, akkor ők nem sokkal hátrébb, hát a 10. helyett a 11. helyen vannak, hogyha az aktuális formát nézzük. Ebből kéne első-második helyre feljönni a következő 8 meccsen, ahhoz, hogy abból összességében legyen egy 5. hely, szóval.
Hát meg bocsánat, ha még matematikailag esélyesnek is tartanánk, hogy ez megtörténik, olyan szinten nagy a kavarodás, erről majd lesz is szó itt a hírekben a másodosztályban, hogy hát ember legyen a talpán, aki ebből bármilyen sorrendet megtippel, úgyhogy az is lesz a vége.
Hát igen, ott nagyon közel állnak egymáshoz még. Na de nézzük
Jó, van
akkor.
megint ajándékpontot kapsz.
Mindig, mert hát a többi se szokott bejönni.
Illetve nem tudjuk, hogy bejöttem, mert senki nem ez.
Nézzük tovább a hírekkel. Van itt egy a bírói fizetésekről, ezt szintén Krisz fejtegette a Facebook oldalunkon a minap, hogy a The Athletic közölt egy grafikont, ami szerint ugye a fő tanulsága az, hogy a La Ligában minden játékvezető ugyanannyi alapbért kap.
Amit majd Imi bevág az adásba.
Igen, ezt akkor majd Imi bevágja, aki persze nem nézi, csak hallgatja, annak elmondom, hogy ez 157 ezer dollár, ami egyébként a legtöbb minden nagy liga közül. A Premier League-ben van ugyanolyan top játékvezető, aki ennél többet kap, viszont sokkal kevesebbet kap az, aki a legkevesebbet, tehát a La Ligában egységesen van egy meglehetősen nagy fizetés, és akkor még erre jön rá nekik meccsenként 4000 hát font, 4000 fontnyi euró, plusz a Würth reklámból a mez ujján van nekik 21 000 fontnyi euró évente, meg ha varként tevékenykednek, akkor még 2000 fontnyi euró, úgyhogy így aztán elég sok összejön. Ez egy hát jó kérdés, hogy mennyire érdemli meg, vagy hogy lehet ez egyáltalán, hogy a spanyol élvonalban ennyire kiemelkedő fizetést kapnak szerintetek. A
Én
többi
nem tudom.
ligához képest, egyébként csak inkább úgy mondanám.
Megérdemlik. Annyira jól
Megérdemli.
végzik munkájukat, hogy nekik ennyi pénz jár. Vagy lehet, hogy ezért a szarért mondjuk. Pont
Végül is
azért, hogy ilyen szarul
beszélnek a
vezessen.
ligáról, nem?
Igen,
Hát
de ezt már mondtam nektek, hogy ez amúgy lehet egy marketing tevékenység is, hogy annyi galibát okoznak, hogy minél többet beszélnek róluk, illetve a ligáról. De
ha így
hát
van, akkor
fociban.
tényleg fantasztikus munkát végeznek.
A fociban úgy se érjük utol a Premier League-et, akkor majd más eszközökkel lesz meg a marketingünk, nem? Kávé.
Kaptam
Egyébként
meg.
itt én azt hozzáteszem, hogy, és most nem a spanyol játékvezetőkről beszélek, hogy unblock a játékvezetőkről. Ha megnézitek, hogy 157 ezer dollár egy évre azért, hogy minden meccsen fújnak, köpnek rád, úgyhogy pláne mindenki téged akar átverni meccs közben, és csodálkoznak, hogy hibázol. Aztán konkrétan bíróként nem jöhetsz ki jól a meccsekből. Nagyon kevés olyan bíróra emlékszünk, akire azt mondjuk, hogy jó játékvezető volt, és ahhoz képest meg ez lószer ez a pénz, pláne, hogy a játékosok milyen irdatlan pénzeket keresnek. Nyilván nem játékos szintű fizetéseket gondolok itt nekik, de hát 157 ezer, hát egy játékos egy hét alatt háromszor ennyit keres egy top játékos, tehát ilyen értelemben mondjuk én, nekem ez így karcsú, de viszont az meg nagyon adja, amit Krisz is írt a posztban, hogy nincsenek különbségek, mert azért egy kezdő játékvezető, aki most jött mondjuk a másodosztályból, és még most vezet először meccseket, meg aki esetleg nem olyan jó teljesítmény nyújt, az annak kéne, hogy legyen valami, ami tehát ugye itt nem sarkalja semmi arra a játékvezetőt,
Anna,
hogy jobb
jaj.
legyen.
Reméltem, hogy ezt nem fogod mondani, mert Krisznek is ez volt a véleménye, hogy így aztán nincs motivációjuk. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy valaki a világ egyik legjobb ligájában játékvezető, és nincs motivációja, vagy hogy ettől kevesebb van neki, mert egyrészt oké, hogy ugyanannyi az alapbér, és így is, úgy is mennyi lehet akkor az 3000 pár száz euró meccsenként, de azért én nem hiszem el, hogy valakinek teljesen mindegy, hogy az El Clasicot vezeti, vagy az SD Eibar Mallorca meccset, amikor éppen ugye az Eibar is éppen fönt van az élvonalban. Tehát azért a teljesítmény, ha valaki már oda eljut, akkor nem csak a pénzről van itt szó. Aki
Hát ezt úgy
ilyen...
mondod, mintha játékosoknál nem lenne ilyen, aki eljut egy
Hát de...
szintre, és akkor utána masszívan beletojik, mert megkeresi azt a pénzt.
Értem, hogy van ilyen, de kétlem, hogy a játékvezetőknél ez lehet. Tehát, hogyha valaki nem koncentrál, ha valaki többet hibázik, akkor el fogják venni tőle a lehetőséget, hogy ilyen szinten vezessen meccseket. Mint ahogy szoktak is másodosztályba küldeni játékvezetőket néha-néha, hogyha nagyobbakat hibáznak. És az, hogy hány meccset
De
kapsz
akkor
egy
itt nem maradna
hónapban,
az első osztályra
hát
bíró.
ugye, ha még épp nincs jobb, akkor ez van. De hogy hány meccset kapsz, és milyen meccset kapsz, abban nagyon nagy különbségek vannak, tehát ez a pénz dolog az nem olyan
Én
meghatározó
szerintem
szerintem
mindenhol
itt,
vannak ilyen emberek.
ha már valakinek ennyi pénze van, ami tényleg egyébként nem a világ minden pénze, ez a száz, mit tudom, mindennel együtt ez egy 200 ezer dollár legyen mondjuk évente, vagy kicsit több, mert azért ugye sok meccs van, de mondjuk azt, hogy a fizetést, azt én nem érzem ilyen nagy szeletnek a motivációs dobozban, a csomagban.
Hát szerintem azért, tehát hogy pont az olyan dolgokat lehet szerintem azzal elkerülni, hogyha egy picivel nagyobb pénzt adnak a játékvezetőknek, hogy ne lehessen őket befolyásolni. Most az, hogy már milyen pénzek vannak esetleg az ő zsebükben, abszolút aláírom. Én biztos, hogy valamilyen olyan premizálást viszont bevezetnék, ami akár a nagy meccsek után jár, vagy akár egyéb ösztönzőket, hogy minél többet küldjék őket nagy meccsekre, és hogyha ott tud még jobban teljesíteni, akkor nyilván még emelkedne az adott meccsre járó összeg, amit kap. De őszintén lehet, hogy nem is adnék nekik pénzt az elmúlt években való teljesítményük alapján, és hogyha már itt tartunk, hogy a másodosztályba küldenénk vissza bírókat, hogyha rosszul teljesítenek, akkor itt már a fél bírói kart másodosztályba, sőt, onnan lehet, hogy harmadosztályba kellett volna vezényelni.
Hát ez talán túlzás, de mondjuk azért olyan differenciálás van, hogy a 38 fordulóból az egyikük 35 meccset vezet,
Abszolút
a
értem.
másik csak 22-t, és ha 13-szor mondjuk azt a 3300 eurót veszed, az már 43 000 euró különbözet egy évben, az már akkor havonta 3600 euró, és azért 3600 euró az nem kevés pénz, és ez csak a havi különbözete annak, hogy te topjátékvezető vagy csak úgy első osztályú kerettag. Tehát szerintem itt azért óriási különbség van. Hát 43 ezer euró az egy olyan fizetés, amiből sokan élnek Ausztriában is egy egész évben, és ez itt csak a jobb meg a gyengébb bíró közötti különbözet. Úgyhogy szerintem nagyon is van ez, nagyon is meg van különböztetve, hogy mennyit keres a jobb meg a rosszabb bíró, mert sokkal több meccset kap, van, aki csak kapogat meccseket, van, aki minden fordulóban kap meccset, aki olyan jó játékvezető, hogy nemzetközi kerettag lesz, annak még bejön évente 3-4-5 nemzetközi meccs, amit levezet, az még sok-sok-sok ezer euró, 10 000 eurókban mérhető, tehát azért szerintem, még hogyha nekem esetleg nincs abban igazam, hogy ez ne lenne akkora jelentőségű dolog a motivációs ösztönzőkben, tehát ha nincs igazam, és mégis a pénz nagyon-nagyon motiválja őket, akkor viszont még mindig ott van az, hogy hát persze sokkal több pénzt is kap az, aki jó játékvezető, mert sokkal több lehetőséget kap. Például ugye a közülük kerülnek ki, tehát nem a másodosztályú bírók mennek az élvonalba varnak, hanem első osztályú bírók mennek a többiek meccseire varnak. És nem mindegy, hogy valaki mindig csak, vagy szinte mindig csak varként van ott, vagy többször var, más meg csak vezeti a meccseket szinte, minden hétvégén vezet, a másik
Hát, vagy
csak...
szeretné legalábbis vezetni a meccseket, mondsz,
Igen,
azért
jó, de a lényeg
mondjuk
az, hogy
másik.
itt azért óriási különbség van, és azért aki belegondol, hogy tényleg ez a, csak hogy hány meccset kap valaki, meg varként, vagy vezetőbíróként, ez a 40-50 ezer euró évente, azért ha most mindenki átszámolja a saját fizetését, akkor biztos, hogy sok hallgató van, aki összesen ennyi pénzt nem keres egy évben, és ez csak a különbözetet jelenti önáluk a top bíró meg a nem top bíró között, úgyhogy szerintem igenis van, és ha még hozzátesszük a nemzetközi lehetőségeket, az még 10-15 ezer euró, vagy 20 ezer, meg ha kimennek az EB-re, akkor nem is tudom, hogy mennyit kapnak azért, de rengeteget, tehát szerintem akit egyáltalán lehet motiválni, hogy jobban vezessen meccseket, azt biztos, hogy így is lehet motiválni, mert nagyon nagy különbség van a kettő bíró között, a legjobb meg a nem legjobb között, plusz még, hogyha kimegy nemzetközi meccsekre, ami már önmagában is egy motivációt kell, hogy jelentsen, ugyanúgy a bírónak is, mint a játékosnak, akkor ott meg már ég és föld szakadék van a két fizetés között.
Alapú esetben egyetértenék veled, de szerintem a gondolatmeneted azon alapszik, ahogy te gondolkozol, és úgy gondolod, hogy minden játékvezető is így gondolkozik.
Nem,
Szerintem
egyáltalán nem
ennél
gondolom, hogy
sok...
mindenki így gondolkozik.
Csak akkor, tehát ennél szerintem az emberek sokkal a variánsabbak gondolkodásra, és az alapján, amit a játékosoknál látunk, és akár nem csak focira gondolok, egyébként az NFL-re talán a legjobb példa, ahol konkrétan tényleg ilyen szezonról szezonra véres harc megy a magasabb fizetésért, ugye, mert hogy ott egy keretből kell ezt elosztani, és a motiváció ott elképesztő méreteket ölt, ugye van ez a szerződéses évsztori, hogy mikor ugye hosszabbítás előtt vagy, akkor nagyon túl teljesítesz, és ott meglátszik, hogy mikor a pénzről van szó, akkor hirtelen tudnak sokkal jobban teljesíteni, mint egyébként, és ahogy megvan nekik a nagy szerződés, következő évben nagyon sokan beszakadnak teljesítményben, mert már nem találnak benne motivációt, és itt nem a közepes játékosok, hanem a nagy játékosokról beszélünk, akik a nagy pénzt megkapják, és hogyha itt lenne különbség a fizetésekben, ordasabb jellegű különbség, akkor lenne motiváció, lenne verseny. Tehát most csak itt arra gondolunk, hogy amiket néztünk az elmúlt szezonokban, hát Gilles Manzano jelenleg a La Liga csúcsbírója, az hogy a francba lehetséges, érted? Tehát nem is semmilyen, most kapott itt például múltkor egy két meccses eltiltást, ennyi volt az összes büntetése, de a
de
Barca...
az neki akkor már 8000 euró mínusz.
Jó, értem, de pont ez a lényeg, hogy viszont nem akkora különbségekről beszélünk. Tehát ha csak
3
meg...
millió forintot vettek ki a zsebéből
azt értem, csak ha
kettő hét
megnézed,
alatt.
Csak
Tehát
ha megnézed,
hétvége,
hogy egy...
9 nap leforgása alatt 3 millió forintot elvettek tőle, azért, mert hibázott valamelyik meccsen. Szerintem ez azért pénz.
Csak ha megnézed, hogy egy Premier League bíró mennyit keres egy kezdő meg egy csúcsbíró, dupla az összeg. És akkor viszont nem mindegy, hogy a 92 ezeret veszik ki a zsebedből, vagy a 180 ezeret egy rossz teljesítményért, meg azt, hogy ha folyamatosan jól teljesíthetsz, akkor meg tudod duplázni a fizetésedet. Itt meg belépsz, és ugyanannyit keresel akkor is, ha jó vagy, meg akkor is, ha nem vagy jó meccsenként. Tehát elég egy olyan szintet hoznod, hogy ne vágjanak ki a ligából hozzá átlagosan 20 pár meccset egy szezonba, és akkor megvan a megélhetésed, és onnantól kezdve befásulsz, nem csinálsz semmit. Én ilyen szempontból Krisszel értek egyet ebben.
De tehát most meg már nehéz egyetérteni vele, mert most már azt megbeszéltük, hogy amit ő állított, pontosabban amire ő alapozta az állítás, a következtetését, az nem úgy van, mert ő azt írta, hogy minden bíró ugyanannyit keres. De azt pedig már látjuk, hogy
Hát
az
meccsenként.
egyik bíró mondjuk 240 ezer eurót visz haza évente, a másik meg 380 ezeret, csak azért, mert az egyiknek 13-mal több bajnokia van, meg akkor is mondjuk vezetőbíró és nem varbíró, meg elmehet nemzetközi meccseket vezetni, és így tovább, és így tovább. Meg nincs eltiltva 2 hétig, hogy kivegyenek a zsebéből már is 8000 eurót, és ha ezeket nézzük, akkor bizony kijön az, hogy az egyik az 60%-kal többet keres, mint a másik
Jó,
végleg.
de akkor ezt az egyenletet helyettesítsd be akkor a Premier League-es fizetésekkel, és már is 4-5-szörös szorzók jönnek ki egy szezonra vetítve egyes bírók között, és az meg már nagyon nem mindegy.
4-5-szörös?
Hát ha most
Ez hogy jött ki?
ha több meccset kapsz, és többet is kapsz egy meccsért, hát ugye itt a egy meccsért dupla annyit kaphat a legjobb bíró a leggyengébbhez képest, és még több meccset is játszol, vezet, akkor azért
A
hatványozódnak a
Premier
dolgok.
League-ben is kapnak több még pénzt a meccsek után, mert arról ugye nem írt Krisz,
Hát
és
itt
én
most
nem
egy
néztem ennek
meccset
utána.
nézem, itt 92 ezeret ír, ugye évente, mondjam 92, meg 186.
Igen.
Tehát azért mondom, hogy nem mindegy a sztori.
Jó, szerintem menjünk tovább, mert
Jó,
ez
persze,
nem,
hát
nem tudom,
beszélgessünk
hogy
még róluk. Legalább
az,
most nem
hogy
a tevékenységükről
de
beszélünk.
ne haragudj, Imi, az, hogy te egy gyenge bíró vagy a La Ligában, és ezért 60%-kal kevesebbet keresel, mint az, aki jobb bíró nálad, tehát még egyszer 60%-kal. Szerinted érdekelne egyáltalán egy kicsit is, hogy emellett a Premier League-ben mi a helyzet? Tehát kevésbé érzed motiválónak azt, hogy ne te legyél a legszarabb bíró, mert 60%-kal kevesebbet keresel így, mert közben arra gondolsz, hogy a Premier League-ben még ennél is nagyobb lehet a különbség, tehát nekem tök jó az, hogy a utolsó vagyok a rangsorban az első osztály bírói között. Ezt nehogy most már kitalált, hogy ez a 60%-os különbség, ez nem tűnik nagynak, tudva, hogy 1000 pár száz kilométerrel arrébb van, aki meg nem 60%-kal keres emiatt kevesebbet, mint a top bíró, hanem mondjuk 87,6-del. Hát hol érdekelne az téged? Nem, ezt nem tudom elfogadni, hogy valahogy a játékvezetők így elkezdik a táblázatot összeméregetni, és azt mondják, hogy végül is akkor beleszarok, hogy fújom a meccset, mert bezzeg egy másik országban. Tehát ha most ezt tényleg kiszámolgatjuk, hogy ki hány meccset kap meg miért, akkor valóban kijön ez az óriási különbség a végösszegekben évente. És tényleg ez a 60% is, ez teljesen reális, hogyha ugye a legalacsonyabb fizetést szorozzuk fel 1,6-tal, akkor kijön a legmagasabb fizetés, és nem hiszem el, hogy ez nem egy jelentős különbség. Hát gondolj bele már, hogy 10 milliót keresel évente, vagy 16 milliót, mondjuk forintban, egyszerű számokkal számolva. Mert nekem nem lenne mindegy, és az engem nem érdekelne, hogy egy másik országban nem 10 milliót keres a béna szakember, hanem csak 7 és felett, a legjobb meg mondjuk nem 16-ot, hanem 19-et. Hát hol érdekelne engem, mikor mindenki a saját gyerekének veszi meg az iskolatáskát, meg a cipőt. Nem foglalkoznak azzal, hogy a szomszéd, meg a sok ország, több országgal arrébb mit csinál, vagy mennyit keres. De ha foglalkozik is, akkor is a sajátja is nagy különbség. Hát ez az alapbér, ez jól néz ki, hogy ugyanannyi mindenkinek, de egyébként ez pedig, most nem emlékszem, hogy volt-e ebből valaha jogvita, de azért az Ibériai félszigeten a munkajog az egy nagyon szigorúan vett dolog, és perek voltak például Portugáliában, ott már bíróság mondta ki, majd pedig a munkatörvénykönyvébe beiktatták, hogy sem munkaidőn kívül, se hétvégén nem, hogy nem hívhat föl, hanem SMS-t se küldhet neked a főnököd. Spanyolországban számtalan munkajogi per volt, amiből aztán precedens, nem, hát ugye nem precedens alapú az ottani jogrendszer sem, de hogy ott aztán beépült a munkatörvénykönyvébe. Ez nagyon valószínűleg egy olyan végtelenül egyszerű dolog, hogy nem adhatnak pontosan ugyanazért a pozícióért, mert ez ugye pontosan ugyanaz a pozíció, két embernek két különböző fizetést. A játékosoknál lehet, mert ott biztos, hogy megindokolták valahogy, hogy miért lehet, meg az másfajta foglalkoztatás lehet, vagy nem tudom, hogy van ennek pontosan a jogi háttere, a bíróknál meg lehet, hogy nem lehet más fizetést adni, és ennyire egyszerű az egész.
Na.
Na.
Szerintem se, és
Szerintem se folytassuk
egy
ezt,
pár
igen.
száz szóval többet fecséreltünk rájuk, mint amennyit
Igen.
megérdemeltek volna.
Már megint kiharcolták, hogy nincs is forduló, de róluk beszélünk fél
Nem
órát.
hiszem el. Jövő héten
Nagyon
meg
jó.
kezdődik előről az egész, mert
Igen.
mindegy.
Úgy kéne, hogy még jó, hogy nem kapnak jogdíjat, ahányszor kimondjuk a nevüket, vagy világszerte elhangzik a nevük, mert akkor tényleg kibújna a szög a zsákból, hogy azért vezetik így a meccseket, hogy mindig mondjuk a nevüket.
Szóba se hoznám őket soha.
Már
Na nézzük
megfogadtam, de már
akkor.
megint bekerültek.
Már megint itt voltak. Na, de mitől visszhangzik még a sajtó? Ez most már a következő. Most nem úgy, mint a múltkor, hogy botrány-botrány hátán, hanem most csak sajtóhír hátán, de legalább nem botrány egyik se. Pep Guardiola és Luis Enrique azok, akik interjúzgatnak, ezekkel az interjúkkal, nem is tudom, alapozzák meg a Manchester City-nek, meg a Barcelonának a vagy bocsánat, nem a Manchester City-nek és a Real Madridnak, meg a PSG-nek és a Barcelonának a párharcait. A Manchester
City.
City trénere pedig angol újságírók kérdéseire kifakadt egy kicsit. Ő igazságtalannak tartja, hogy a Real Madrid 9 napot is pihenhet, az alatt, amíg a Manchester City 2 meccset is le kell, hogy játszon. Luis Enrique, a PSG edzője viszont azt mondta, hogy mivel az ő csapata van ilyen helyzetben, ezért szerinte ez a jobb a csapatnak, hogyha játszanak, de azt is hozzátette, hogy ha a Barca edzője lenne, akkor meg azt mondaná, hogy az a jobb, ha pihennek, szóval ő úgy látszik, hogy mindig csak bíztatgatni akarja a játékosait, illetve ő igyekszik azzal foglalkozni, amit tud kontrollálni. Hát
Hát,
ez van, ebben meg nem tudunk igazságot tenni, és ne fejtegessük fél órán át, mint a bírók
azért részemről az,
fizetését.
ez, de oké,
Ez
csak itt
érdekes.
nekem amúgy az a kérdésem, hogy itt miért nem lehet behozni valami egyértelmű szabályzást arra, hogy minden bajnokságnak ugyanannyi játéknapja kell, hogy legyen, és hogy ne legyenek ezek a... Tehát, hogy szerintem jogtalan előny az, hogy most a spanyol csapatok 9 napot pihentek azelőtt, hogy játszanak az ellenféle, és oké, itt magyarázhatjuk azt, hogy de hát ők meg meccsbe vannak, meg nem, tehát, hogy ez nem erről szól, itt sorozatterhelést kap, mondjuk egy Manchester City, játszik két 90 perces meccset, ami ugye a bajnokság állását tekintve azért eléggé fontos. Oké, hogy a PSG már lepiheni, de nekik is lehetne fontos ez az időszak, és a spanyol csapatoknak még nem is volt ide betéve meccs.
Nekem ezzel az a bajom, hogy amikor Guardiola a Bayern Münchennek az edzője volt, akkor például ugye pont az volt a baj, hogy a Bayern már ugye lesimázta a bajnoki címeket,
No, de szerintem ez magyarázkodás
és
nagy
totál
részt.
tét nélkül volt az egész bajnokság nekik, akkor már kiestek a ritmusból, és akkor ki is hullottak állandóan az
De ez.
elődöntőben. Meg egyébként amiatt viszont csak álszent itt Guardiola, hogy például tavaly a Real Madrid a Manchester City elleni, mindjárt nézem, első mérkőzés előtt 3 nappal spanyol kupa döntőt játszott az Osasuna ellen. A Real kérte az UEFA-t, hogy cseréljék már meg a két szerdai meccseket, már egy hónappal előtte kérte az UEFA-t, és az UEFA nemet mondott rá, úgyhogy a Realnak akkor kellett kupa döntő után mennie a
Ez idén
Manchester
is így lett
ellen.
volna amúgy.
Igen. Igen.
De szerintem az lett volna a normális, érted?
Jó, csak azt mondom, hogy tehát az nem egy sima bajnoki, hanem egy kupadöntő, és akár érted, lehetett volna itt egy Atletico vagy egy Barcelona a döntőben az ellenfél, és akkor nem a Crystal Palace-szel játszik, mint a City. Úgyhogy nekem ez ilyen szempontból nagyon álszent. Ez nyilván Guardiola esetében tudjuk, hogy nem is arról szól, hogy ő most mit gondol konkrétan, mert lehet, hogy Hotra nem ezt gondolja, és egyetért mondjuk Erikével, mindez csak ez a Guardiola féle, ez a világ ellenünk feltüzelés, hogy a játékosait motiválja ezzel, úgyhogy én ilyen téren ezzel nem vagyok teljes mértékben kivékülve.
Én mondom, én egyetértek részemről ezzel az állítással, hogy aki 9 napot pihen, annak könnyebb lesz ez a mérkőzés, mint hogy ha a két meccset kellett volna játszanod előtte. Szerda, szombat.
Viszont Luis Enrique
Köszönöm.
annyiból nagyon szimpatikus, amit mondott, hogy azt mondta, hogy ha ebben a helyzetben, amiben vagyok, így ezt mondom, ha a másik helyzetben vagyok, akkor azt mondanám. Tehát, hogy
Jó, de őt
ő
nem.
bevallja, hogy ez igazából mint csak
Lényegtelen.
hát nem is az, hogy lényegtelen, hanem ez csak
Hát az ő
narratíva a
szemszögük.
csapatomnak, hogy mondjak valamit, ami a csapatomra jó hatással van, de egyébként úgy jelentősége nem biztos, hogy van.
Meg azt is kihangsúlyozta, hogy ugye az olyan helyzeteket, amit nem tud kontrollálni, tehát a külső tényezőket próbálja minél jobban kizárni a csapat életéből. Ez a helyzet, pont.
Egyébként ott van például a január, amikor a spanyol csapatok ugye a kupában tolják szerda-szombat ritmusba. Az angoloknál, akik kiestek a Liga kupából és nem az elődöntő döntőbe játszanak, azok januárban csak a normál bajnokiaikat játsszák, és a februári bajnokok ligája első körben ott már nekik meg az jelent előnyt. Tehát, hogyha mondjuk ott jött volna össze egy Real City vagy egy Barca PSG, akkor megfordított esetben lenne a rinyálás, szóval teljes
Jó, de én ezért
mértékben
mondom, hogy
indokolatlan.
ezért gondoltam arra, hogy kéne valami szabályzót behozni ezekre a játéknapokra. Előbb-utóbb szerintem amúgy is kénytelenek lesznek, hogy a játéknapokat valahogy szabályozzák.
Az a baj, hogy akkor a bajnokság létszámát is valahogy egyensúlyba kéne hozni, mert az
És
se
ez
kóser,
baj.
hogy a franciák meg
Olaszok.
a olaszok vannak? Nem, a
Nem,
németek
mert
18
németek,
csapattal.
németek, igen.
Igen, tehát például egy BL döntő előtt egy német csapatnak sokkal több a pihenője mondjuk, mint egy spanyolnak.
Na jó.
Angoloknak
Ez
meg liga
attól függ,
kupájuk is
hogy
van, tehát
mikor
azt...
kezdték, mikor fejezik be, meg talán az UEFA, hogyha ennyire rá telepszik, az sem lenne szerencsés. De lehet, hogy azt meg lehetne próbálni, hogy ahogyan az EB is csak úgy egyszer van, mondjuk, hát jó, most már az új rendszer szerint, hogy sok csapat van a BL-ben és össze-vissza játszanak, ez talán most már nem tartom annyira nagyon lehetségesnek, vagy hát akár most is megoldható lenne, hogy lehetne 2 hónap bajnokok ligája, sok hónap bajnokság, tehát így, hogyha be lenne osztva, hogy mikor mi van, és akkor mindenkinek egyenlő feltételek lennének, mert ha BL-t játszanak, akkor mindenki 3 naponta vagy 4 naponta játszik egy meccset, ráadásul pont úgy, mint mindenki más, és a bajnokságot meg azon kívül úgy játsszák le, ahogy akarják.
Én akkor azt mondom egyébként, azt kéne, hogy egy időpontra hozni a bajnokságok kezdési időpontját. Mert akkor a szezon 80%-a, inkább 90%-a egy ütemben zajlik, és akkor a bajnokok ligája döntőt pedig akkorra rakni, mikor a legelső bajnokság befejeződik. És akkor sincs az, hogy valakik már 2 hete pihennek, mert nincs bajnokiuk, van, akik meg még ritmusban vannak, és akkor utána azt a plusz 2 fordulójukat majd befejezik külön már a bajnokságok, de akkor nagyjából a ritmus egyen lenne. Itt ugye az angol liga kupa, ami egyedül
Hát az is bezavar,
problémás
igen.
ebbe, de az már legyen az angolok baja, de a többi országban nincsenek ilyen gondok. Mondjuk a spanyoloknál meg ugye a szuperkupa lett több meccses, ugye a Community Shield az angoloknál a szezon elején egy meccs, szóval mondjuk ezt is le lehetne szabályozni akkor, hogy a szuperkupa az legyen szuperkupa egy meccs szezon elején, és akkor tényleg
És
egyszerre.
Riadba, és
Hát
mindenképpen Riadba,
az már kisebbik
mindenkié.
baj. Az már kisebbik baj. De akkor az tényleg, hogy egy hétvégén, augusztusban szuperkupa hétvége minden bajnokságban, utána meg bajnoki kezdő hétvége minden bajnokságban, és akkor tényleg lemenne így a rendszer egy húzamra.
Hát ezek jó
Csinálj,
merész
csináljanak egy
álmok.
szuperkupa hetet, és minden országból a szuperkupát játszó csapatokat Riádba költöztessék ki arra a hétre. És a szuperkupa győztesek aztán egymással játszanak egy kieséses rendszerbe.
Akár! Igen, és aki megnyeri, az ér BL.
Szuper világkupa! Megvan a klub VB.
Intergalaktikus Riad Trophy. Viszont amúgy, én most visszadobom a labdát, hogy ne csak úgy gondolkodj, hogy a te kedvenc csapatodnak, meg annak a szintnek, hogy van a beosztása, meg az éves nem napi rendje, hanem az éves kalendáriuma, hanem azért, még ha nem is szoktak eljutni BL döntőig, meg elődöntőig, de hát persze papíron bármikor megeshet. Ugye ott vannak, amikor éppen játszhatnak, és ott vannak az oroszok, egyébként ott vannak a finnek, a svédek, a norvégok, és így tovább, és így tovább, talán a dánok is, de Izland mindenképp. Hát ezeket hogyan erőlteted rá arra, hogy kezdjenek szeptember elején és fejezzék be április
De
végén,
nem, itt fűtsék a stadionokat.
hogyha nekik
Itt
fordítva van a teljes szezon? Nem, én szerintem itt inkább a top 5 liga, tehát hogy a top
Igen.
5 liga akkora szakmai fölényben van ezekhez képest, hogy az már nem befolyásolja, hogy a Dán csapat egy évet pihen a meccs előtt, és csak arra készül, akkor se lesz jobb a Manchester City-nél szerintem, de javítsatok
Vagy
ki, hogyha
akkor
nem
lesz
így
jobb,
van.
majd meglátjuk.
Na de érted, tehát hogy nem, tehát hogy ebből a szempontból inkább a top 5 ligát kéne, akiknek a csapataik 99%-ban ott vannak a végjátékba.
Nincs top 5, top 4 van. Meg a francia liga, nincs top
Hát a
5.
portugál ligát mondom.
Ja, helyes, helyes, helyes. Jó, azt adom.
Hát a francia már sehogy, mert azt is megelőzte már a holland, nem?
A
Akkor pláne.
portugál van.
A portugál van
Portugál. Jó,
most
hogy attól függ, hogy
hivatalosan?
mit nézel, tehát
Jó,
hogyha
igen, több ilyen rangsorban,
kereti
de...
értékeket nézel, nem tudom én, FIFA ranglistát nézel, mindegyik valószínűleg más lesz egy picit, de igen, nem menjünk ebbe bele. Nagyon hosszú
Igen.
ideig fog tartani, és Sergi
Maradjunk
Mendes
annál
lesz szerintem. Vége.
egy olyan csapatról beszélünk, akik viszont játszottak Spanyolországban is, most, amikor más nem. Ez pedig a Valencia, akiknek a 26. fordulóból maradt el egy meccsük a valenciai lakástüzek miatt, és most pótolták a Granada ellen. Ezt pedig megnyerte nekik a 23 éves középpályásuk, André Almeida, a 77. percben szerzett góljával, ezzel át is vette a Valencia a 7. helyet a Betis-től, és már 5 pontra vannak csak a fixen Európa Liga indulást, Európai Kupa indulást érő Real Sociedad-tól jönnek föl nagyon. Tehát a Valencia úgy látszik nem adta fel, egy hosszabb gyengélkedés után most szeretnék mégis behozni valahogy a nemzetközi kupa indulást, ezzel a teljesen szétcsúszott, vagy hát szétesett, eladogatott, kiárusított, és aztán nagyon megfiatalított kerettel, ami mondjuk meg persze ne kiabáljuk el előre, hogy ez lesz, de ha igen, akkor ez valami hihetetlen teljesítmény volt tőlük idén.
Így is, úgy
Amúgy,
is.
vagy lesz.
Néztétek a statisztikákat a meccsről?
Hát,
Én csak összefoglalót néztem. Az, hogy nagyjából, tehát hogyha most ezt szófaszkoron megnéznétek, akkor minden, ami világít, az a Granada oldalán világít. És ha most az XG-ről ne beszéljünk, mert az 0,62 a Granadának, és 0,35 a Valenciának, de hogy tényleg kapura lövésbe, kaput eltalált lövésbe, mindenbe a Granada jobb, egy-egy nagy helyzet, egy-egy kiharadt nagy helyzet, zseniális meccs lehetett. A Granada az teljesen szétesett, azt jelzem közben eredmények alapján, mert az elmúlt 8 meccsükön azt hiszem csak vereségük van, tehát hogy ők mindennemű lehetőségüket feladták már, de ezen a meccsen is amúgy meg lett volna lehetőségük arra, hogy pontot szerezzenek.
Egyébként ez nem inkább annak szól, hogy Baraha is tisztában van a saját játékos keretével, és úgy játszhatja őket, hogy nyerjenek. Nem is a lényeg, hogy szépen játszanak. Mert most a 7. helyen állnak, és emiatt felül reprezentáljuk, meg értékeljük ezeket a játékosokat, de ezek ifj játékosok még mindig. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy nem, ha nem Baraha lenne az edző, akkor nem a kiesés ellen kellene nekik menekülni.
Abszolút. Benne van, nagyjából XG differenciában is hasonló helyen állnak. De igen, tehát hogy
Egyébként olyan fura kimondani, hogy valóban ők, hát szó szerint ők az ifi korosztály, és mindössze 2,5-3 évvel idősebbek, mint azok a Barca játékosok, akik ugye a második helyen állnak a ligában, szóval azért ennyi különbség van a játékos műhelyek között,
igen, mondjuk a
vagy
Valenciának
több is.
kiemelném, hogy például XG-ben alulról a harmadikak XG teremtésben, és inkább az a meglepő, hogy a kapott XG-ben szerepelnek nagyon jól. Hát egyből követik amúgy az öt nagyot, tehát hogy a Real Madrid, Atletico Bilbao, Barcelona, Real Sociedad és az Atletico Madrid után ők jönnek 6. helyen. Na ebből
Jó,
hozzá ki,
akkor
ebből
meg.
csinálj egy váltást.
Már rákészültem előtte, hogy csak simán elkezdek beszélni a másodosztályról, de lehet, hogy így nem
Még
lett
egy
olyan
szép
nagyon
átkötést, ebből kellett volna.
izgalmas, meg gördülékeny. Ha még azt akarjuk, mást is meg akarunk vizsgálni, aki egy gyengébb keretből ki tudta hozni a maximumot, akkor az Javier Aguirre, aki a Mallorcával ugye most szombaton játszott kupadöntőt. és vissza is utasította azóta már a Mallorcának az újabb, többedik, elvileg akár sokadik szerződés hosszabbítási ajánlatát, és hát a hírek szerint a Grandmaster, a Maestro della Maestros, az a szezon végén távozni szeretne a szigetlakóktól, úgyhogy Javier Aguirre lehet, hogy szabad préda lesz, most már egy kicsit idősebb, most már egy kicsit pocakosabb, de úgy néz ki, hogy még egy...
Túlfab.
Igen, hogy még be tud.
Nem
Mondd, mondd.
elvéve tőlük ezt a kupadöntős eredményt, de egyébként, ha visszaemlékeztek, a szezon első, masszív első felében a Mallorca a kiesés ellen menekült.
Hát most is.
Borzalmas játékkal rossz. Igen, csak most egy felfutó szériában vannak, most azért több meccset nyertek, meg jobban játszottak viszonylag, de hogy előtte egyébként kilátástalan semmi volt az egész a szezon nagy részében, tehát most itt jó időszakban sikerült nekik felfutni, és elkapták a rossz időszakban lévő Real Sociedadot, és emiatt van a kupadöntő, de hogy alapesetben ez a Mallorca azért annyira nem veretes, hogy most nem tudom, hogy ki jár rosszabbul ezzel, hogyha ők külön válnak.
Hát ez
Jó,
a
de
kupa
végig most.
szépsége, hogy egyébként bárki elkapja, és akkor ez lesz, ha bárki bejuthat, főleg egy meccseken.
Igen, viszont azt ne ragudjatok, zseniálisan csinálja az elmúlt időszakban, akármennyire is csúnya az a foci, hogy mindig ők jönnek ki a 1-0-ás meccsekből győztesen. Tehát, hogy annyira nem szeretem ezt az egészet, de valahol ez zseniális. Hogy be tudja dobni nekik a gép folyamatosan, hogy valahogy behúzzák a meccset.
Most már
Na, megint az
áttérünk a
átkötés.
másodosztályra viszont, ahova nagyon úgy néz ki, hogy a Mallorca egy
Szép.
veretes hajrával mégsem fog lebukni. Úgyhogy lássuk, mi van azokkal, akik viszont ott vannak, és
Most
már a
lenne az
kupa
ujjongó
döntőben.
taps hang, amit be kéne nyomni, hogy ezt az átkötést, ezt sikerült véghez vinned megint, igen?
Mindegyiket sikerül. Tehát a listavezető Leganés pontot vesztett a 14. Huesca otthonában, ez azért, és az Eibar pedig Tenerifén kapott ki, ami volt a 34. forduló, mondhatjuk, hogy legnagyobb meglepetése. Így aztán a forduló nyertese az RCD Espanyol, akik azért korábban a szezonban sokáig úgy nézett ki, hogy el tudják bénázni még a legkisebb esélyt is a feljutásra, de most már azért jobban állnak sokkal, hát második helyen állnak, és ember hátrányban is megtartották az egygólos előnyüket, aminek köszönhetően vették át az Eibartól a második helyet, és 4 pontra állnak a Leganés mögött. Aztán erre a párosra még kitérünk később. Hogyha most a felvételünk idején a Racing Santander megnyerné a kieső helyen álló Alcorcon elleni meccsét, akkor ők is megelőznék az Eibart, és akkor az Eibar lenne a forduló abszolút lúzere. Márpedig ez a meccs most fél időben 0-0, úgyhogy egyelőre nem így állunk, de
Finoman nézem a
jövőre
meccset
látom.
közben egyébként. Csak úgy megemlítem, de sajnos egyelőre nem úgy áll, hogy a Racingnak annyira könnyű lenne ezt
Hát
összehozni.
egyelőre nagyon nem, és így, hogy 1 pontot szereznének, ugye, ezen a meccsen, akkor is az élő tabellán ők most hatodikok, tehát csak, hogy tényleg jól értsük, a harmadik meg a hatodik hely között ennyi a különbség. Ennyi a különbség, hogy 2 pontot szerzel, és így a szezon majdhogy nem legvégén, azzal a minimális különbséggel is, hogy most egy gólt belősz vagy nem, azzal előrébb lehet ugrani 4-5 helyeket. Úgyhogy a küzdelem a rájátszásért tényleg nagyon szoros, ezt nem véletlenül mondjuk el egyre gyakrabban mostanság. A második Espanyol és a 11. Burgos között is csak 7 pont van, szóval itt még nagyon sok minden történhet a maradék 8 fordulóban. A kiesés ellen is ugyanilyen öldöklő a küzdelem. A 16. Cartagena és az utolsó Villarreal B között is csak 6 pont van. Az utóbbi az egyetlen utánpótlás csapat a másodosztályban. Remélem, hogy látjátok azért válusz fejét. Most pedig az emlegetett Burgoszt sikerült megverniük, amivel megszakították a vereség sorozatukat, és talán valamelyest életben tartották a bennmaradási esélyeiket. Innentől pedig átadnám Iminek a szót, mert már én nagyon sokat mondtam a magamét, és most Real Madrid átigazolási pletykákat fogtok hallani.
Valahogy a másodosztályos szövegrész közepénél éreztem, hogy a Real Madridos részt én fogom elmondani. Na jó.
Nem tudom, én majdnem elaludtam a másodosztályos rész közben.
Ez biztató a hallgatóinknak, azt illetően, hogy rendkívül érdekes dolgokat állítottak
Hát
össze.
néha kell ilyen is, nem?
Örülök, hogy a
Relaxáló.
délutánom felét azzal töltöttem, hogy összeállítsam ezeket az anyagokat, megérte.
Relaxáló, pongi, búgó hangon
Hugo,
mesél.
na de
Gondolj bele, milyen jó lehet
nem.
majd, amikor megy haza a kedves kollega a munkahelyéről, és hallgathatja, és egyszerűen tényleg lekikapcsol teljesen, hogy úristen, ilyen férfi hang, ilyen jó spanyol focis hírek.
Engem vigasztal, hogy a balusztra csak igazából rájött a kajakóma, és azért
Igen.
alszik el majdnem.
Lehet amúgy. Ez még van itt egy rút kolbász mellettem. De hogy...
Falatozgassál.
Mit gondoltam én tavaly, mikor podcastet akartam csinálni?
Nem tudom, de azóta se értem, hogy
Podcastet?
ezeket miért.
Te ezt veszed?
Na jó. Menjünk akkor a reálos
Ez már a
átigazolási.
másodosztályhoz is gyenge volt.
Alkohol van.
Menjünk a reálos átigazolási pletyka rovatra. Jánkó úton nyilatkozott a Rádió Katalunyának, és azt mondta, hogy ha érkezne rá ajánlat, akkor szívesen igazolna a Real Madridhoz. Mondjuk ezt a hírt, hogy olvastam, hogy a Rádió Katalunyának nyilatkozott, hogy a Real Madridhoz igazolnál, az ott egy bátor dolognak gondolom, de mindegy, ezt mondta. És hogy azt ugye tudni kell, hogy jelenleg a Manchester City tulajdona, és hát a játékjoga, nem emberkereskedelem, ugye kölcsönben van a Zsironánál, ugye ő jobb hátvéd, és a 22-t most fogja majd júniusban betölteni, és a minden csak nem értékadó Transfermarkt szerint 15 millió körül van nagyjából az értéke, én mondjuk többre gondoltam, de mindegy, nyilván én se vagyok mértékadó. Ami ugye pikáns a dologban, hogy 2025-ben le fog járni a szerződése, tehát viszonylag olcsó pénzért meg lehet szerezni ezen a nyáron, ha valaki bepróbálkozik, és ugye a City meg nem azt a átigazolási politikát folytatja, hogy szívesen elengedne bárkit ingyen. Úgyhogy ha nem sikerül vele hosszabbítaniuk, már pedig ha eddig nem sikerült, az valamit jelent, akkor jó esély van a távozására. Beszéltünk már itt erről érintőleg, de hogy szerintetek mennyire lenne jó ötlet Kótó a Real Madridba? Most itt figyelembe véve ezt az átigazolási ár lehetőséget, hogy nem kéne érte 50 milliót fizetni.
Mert ezt honnan tudod, hogy nem kéne érte 50 milliót fizetni, tehát nem gondolom azt, hogy a City nem...
Hát egy év van a szerződéséből. Ha
Hát jó,
mondjuk
de
ér
az,
is
hogy...
50 milliót, akkor sem kérhetsz már annyit érte, ha csak egy év van hátra. Szerintem.
Mondjuk nem látom még magam előtt azt a árcímkét rajta, de
Amit te
ugye
mondjuk
igaz.
20 millió. Annyit megérne
Ne,
ám.
nekem az a kérdésem, hogy őt azért, tehát oké, hogy most ebbe a szezonban ő nagyon jól teljesít, és valószínű azért is, mert olyan, hogy mondjam, szerepkörbe játszhatják, ahol legjobban kijönnek az erősségei, de vajon a Reába ugyanezeket a szerepköröket ő megkapná-e, vagy ugyanezeket a könnyítéseket a játékán. Nem mondom, hogy nem jó választás, de szerintem nem ő az ideális erre a posztra.
Most itt azért hoztam ezt be egyébként, mert beszéltünk már erről, mikor a Girona játszott a Real ellen a 4-0-ás tavaszi meccs, hogy ugye ott nagyon megégett, és hogy pont arról beszéltünk, hogy megvannak tehát amit mondtál is, hogy megvannak a szerepkörének a sajátossága, és hogy a Realban nem pont azt kellene játszania. Na most azért lehetne érdekes az ő szerződtetése ezekben a körülményekben, mert akkor még ezeket például én nem tudtam, hogy így áll ez a szerződéses helyzete. És akkor én azt gondoltam, hogy legalább 50 milliót biztos elkérne érte akárki, akkor még azt hittem, hogy a Girona, és akkor mondom, annyiért nem éri meg, mert nem biztos, hogy beválna, és vannak azért jobb opciók is, meg ugye Jesus Forteát én mindig inkább favorizálnám az ifi csapatból, viszont ugye Carvajal mögött most jelenleg Lucas Vázquez van, és ha 20 millióért kapsz egy Jánkótót, akkor arra, mit tudom én, pár évre, amíg Jesus Forteá beérik, akkor is jó deal, hogyha nem válik be teljes mértékben. Azt nem hiszem, hogy kutyaütő lenne, mondjuk, mint Odriozola lett, De
De ő szerinted ezt bevállalná, hogy a Real Madridba elmegy tartalékszerepbe?
szerinted ő ezt így tudna? Tehát most azt nyilatkozta, hogy elmenne szívesen. Azt nyilván látja is, hogy Carvajal mi van. Forteával kapcsolatban én csak a saját érzéseimet adom elő. Tehát, hogy bármi megtörténhet, ha mondjuk beválik, amit csinál, és ha ő
Persze,
oda akar
akkor mondjuk.
igazolni, akkor nyilván hisz magában valamennyire. Tehát, ha beválna, amit csinál, akkor simán megkapná Carvajal utódja címkét. Tehát bejöhet neki, ha meg ő se gondolja ennyire jónak magát, akkor meg eleve is akarjon oda menni.
Ezt a sor.
Csak arra
Jó.
mondom, hogy ha mondjuk nem jön be 20 millióért, akkor is még mindig tovább lehet adni, mert annyira meg azért jó játékos lesz 3 év múlva is, szerintem.
Persze, persze. Jó.
Vaj, nem vártam Pongira, hogy mondja, de lám, igen, van még itt a pletykarovatban egy-két dolog.
Van ott még neked.
Igen, Paulo Iágót, az utánpótlás csapat játékosát elkezdte megkörnyékezni a Barcelona, és ugye az ügy szépsége, hogy Jorge Mendes, vagy Jorge Mendes, ha már múltkor belekötöztem ebbe a dologba, hogy a Mendes patronálja a játékost, és ugye az a hír járja, ez nem hivatalos info, csak sajtóír, de ugye a La Fabricából belülről azért jövegetnek ki ezek az infók, tehát nem zörög a haraszt. Szóval nem látja az előrelépési lehetőséget. Ugye ő most, ha jól emlékszem, Arbeloa kezei alatt van a Juvenilában, és akkor következő évbe kerülhetne akár a Castillába, de nem biztos, hogy még fölviszik, és akkor emiatt van ő kiakadva, és a Barcelonánál meg ugye tárt karokkal várnák. Na most őről azért tudni kell, hogy ő korosztályos tehetségnek tartják, és hát azért szerintem elég kellemetlen lenne a Real Madridra nézve, hogyha azt a kevés beépíthető minőségű játékosát is átengedné mondjuk pláne a legnagyobb riválisnak.
Figyelj, azért azt szerintem nem nagy hír, hogy az előrelépését nem látja. Tehát, hogy szerintem nem általánosság az, hogy valaki a Real utánpótlásából a Real Madridba bekerül, illetve nem is nagyon, hogy mondjam, nem is nagyon várhatja senki, hogy ez meg fog történni.
Na
Nyilván
várjál,
itt
de
a
most mi számít az előrelépésnek? Tehát most az A csapatra célzol konkrétan, hogy az A csapatba keretbe, illetve később
Hát
kezdőbe
nem,
kerüljön?
de hogy nyilván ő látja szerintem, hogy a hasonló tehetségű játékosok, ki ugye 2007-es születésű, tehát hogy ugye Jamalék éppen hol tartanak, meg az, hogy a Barca B-ben mekkora mennyiségű 2007-es rott is, ugye nem is tudom. Darwich van fönt, aki 2007-es, tehát hogy vannak már fönt ott is 2007-es játékosok, és nyilván ebből fakadóan valószínűleg látja, hogy a Madridban ez egy sokkal lassabb folyamat, és gondolhatja, hogy akkor Barcelonában meg lehet gyorsabb, főleg, hogyha az ügynökét egy bizonyos portugál úriembert lehet megemlíteni, mert ő meg, ugye erről már beszéltünk hetek, hónapok óta, hogy jelenleg a Barca átigazolásáért főleg ő felelős, nem pedig Deco.
Itt most azért is nem mindegy ez már, hogy mit számít, nevezünk meg célnak, mert ha megnézzük, azért a Real Madridból akadémiájáról kerültek ki neves játékosok, nem a Real kezdő csapatába, de kerültek ki, ugye Ødegaard is 2 vagy 3 évet lehúzott, ő az Arsenalban játszik, Kubo a Real Sociedadban játszik, a tavalyi, bocsánat, hogy is van? Igen, a tavalyi Castillának a nagy része az most a spanyol első osztály közép és alsó csapataiban játszik, mert ugye azt a generációt szétvásárolták, ahogy nem sikerült feljutni a másodosztályba. Tehát, hogy megvan az előrelépési lehetőség, csak ugye itt annyi talán a különbség, hogy ezek a játékosok ilyen 19-20 évesen léptek erre a szintre, és hogyha mondjuk azt vesszük perspektívának, amit mondtál, akkor ha ő 17 évesen már valami első osztályú klubba akar lenni, az nyilván nem a Castillából, vagy a Real Madrid utánpótlásból fog megtörténni.
De szerintem ez most egy ilyen, hogy mondjam, nem csak a Barcát, tehát látjuk azt, hogy a világon nagy klubokban is bemutatkozgatnak 17-18 évesen játékosok. Tehát, hogy aki magára azt mondja, hogy ő egy nagy tehetség, az szerintem tehát hogy vállalhatja azt is, hogy ő minél gyorsabban be akar mutatkozni, minél gyorsabban előre akar lépni, és nyilván látszik, hogy a Real Madrid meg szerintem ezt nem favorizálja annyira. Ők jobban hisznek abba, hogy a tehetségnek be kell érnie, kölcsönadásokkal, eladással akár, és aztán, hogyha esetleg arra a szintre ér, akkor majd visszavásárolják. Na most nyilván itt tényleg még így visszatérnek U17-es válogatottba a Gie Fernández, aki 2008-as, és legutóbb beszélgetünk róla, hogy a Barca B-be ugye ő a legfiatalabb, megdöntötte már rekordját bemutatkozás szempontjával, és a Marc Bernal, aki meg a Busquets utódjának mondják, és a Barca B-be egész szezonban már játszik 2007-esként, tehát hogy ők a csapattársai az U 17-es válogatottba, és ugyan, tehát hogy ő is komoly perceket töltött a válogatottba pályán. Tehát, hogy össze tudja mérni magát ezekkel a srácokkal is. És ez is egy fontos dolog, hogy ahhoz képest tudja, hogy hol tart, és most, hogyha feltételezi azt, hogy nagyjából azon a szinten tart, akkor feltételezheti azt, hogy a Barca B, ami meg úgy néz ki, hogy a harmadosztálynál egy picivel erősebb, és a másodosztály fele tart, akkor meg egy jó ugró, de mint hogy onnan már megvan a pici lépés kell ahhoz, hogy az első csapatba is bemutatkozzon.
Igen, ez is
Talán jobban,
realitás.
jobban, talán jobban látja. De ugyanakkor viszont ez meg a Barszának a helyzetét is leírja valamikor, hogy nekik meg ugye dobálniuk fel, kell fel az utánpótlás játékosokat. Tehát, hogy a Real Madridnak meg nyilván, hogy te jobban tervezed a keretedet, de ők inkább meg csak a felnőtt csapatnak a keretét külön veszik teljesen szerintem az utánpótlástól, vagy csak nagyon minimálisan veszik tudomásul az utánpótlásban növekedő játékosokat. És ebből a szempontból nyilván látszik a két klub közötti filozófiának a különbsége is, hogy ők mit követnek a saját játékosaikkal szemben, meg az is, hogy jelenleg milyen helyzetben van a két klub. Tehát, hogy a Reálnak azért van egy jól felépített kerete, ami inkább a nagy igazolásokra hagyatkozik, a Barcelonának meg nem tud nagyokat igazolni, meg nekik nem is, tehát, hogy annyira szerintem egyedi az ő játékstílusuk, hogy nem is szabad soha a nagy, tehát egy-egy nagy igazolás nyilván kell, de hogy alapvetően ennek mindig is a La Masia-ra kell, hogy hagyatkozzanak, főleg, hogyha ilyen minőségű játékosokat tudnak kitermelni. Úgyhogy én azért mondom, hogy ez szerintem nehéz ezt hogy mondjam, azt mondani, hogy ez jó döntés, nem jó döntés egy játékostól, biztos, hogy ő is érzi magán, hogy mi van benne, meg a adott klubján is. Azért még utánpótlás fociról beszélünk nála, úgyhogy az ilyen döntések benne is lehetnek szerintem a pakliban.
Erről majd egyszer akarnék egy extrát, hogy utánpótlás csapatoknak főleg ugye itt a három nagy spanyol csapatnak az utánpótlásait, hogy hogy használják, hogy épül föl, mennyire van értelme, nincs értelme, stb. Erről jó lenne
Hát,
majd
hogyha
egyszer.
ha nagy csapatok utánpótlása, akkor az legalább négy nagy legyen, mert az
Ja.
a Bilbaót ebből nehezebb kihagyni, mint akár a Reált, akár az Atlétikót.
Tehát itt most a Real például azért fontos, mert ez, amit most pont beszéltünk az elmúlt percekben, ez egy ilyen állatorvosi ló, hogy a Real hogy áll az utánpótláshoz. Tehát nem is a sikeres utánpótlásokra gondolok feltétlen, hanem hogy tényleg a nagy csapatok hogyan kezelik. De majd erről akkor majd beszélünk.
Erről is voltak statisztikák amúgy, hogy a Reálból alapvetően sokan mutatkoznak be utána első osztályba,
Csak
meg
nem a
érnek
Reálban.
el. Igen, csak de figyelj, ez valahol érthető is, mert a Reál sokkal inkább rá van arra kényszerítve, hogy egy-egy edzőtől teszi függővé magát az, hogy milyen játékrendszert, meg milyen
Igen.
filozófiát követ, és nem tudsz évente reagálni. Vagy mit tudom, 4 évente se tudsz reagálni arra, hogy te milyen játékosokat képzel az utánpótlásba. Tehát hogy itt ez a nehéz, hogy ugye te képzel, oké, akkor nem tudom én, 5 védőzünk, és akkor szélsőket, olyan szárnyvédőket keresünk, aki ugye támadásba részt tud venni, és ki tudja magát inkább már majdnem, hogy szélső, de azért még rendelkezzen valamennyi védekező skill-el is. És akkor a következő évben meg jön egy másik edző, aki meg 4 védőzik, és úgy, hogy ráadásul nem is engedi föl a két szélső védőjét, hanem inkább befele ilyen 6-os szerepkörbe labdabirtoklásba oda tereli be. De akkor meg már megint ott tartasz, hogy 3 év alatt le kéne cserélned az egész gondolkodásodat és felépítésedet az utánpótlásra, ami meg nem reális, mert itt meg nem 3 évekről beszélünk, hanem 6-10 évekről, mire egy játékost eljuttatsz a felnőtt osztályig. Tehát, hogy én azért mondom, hogy itt nyilván akkor tudnál Real Madrid azt mondani, hogy akkor ténylegesen ő be akar mutatkoztatni játékosokat, és arra is akar hagyatkozni a nagy igazolásokon kívül, hogy az utánpótlásból beérjenek, és tudjanak komoly játékperceket kapni játékosok, hogy van egy folyamatossága a szakmai munkának a nagy csapatnál, és nem tudod arra mondani, hogy jön egy Mourinho, aki beáll védekezni, meg egy teljes átmenet foci, és védekezéssel akar dominálni, meg utána pedig elkezdesz, nem tudom, ilyen nagyon fluid játékot játszani. Tehát, hogy ahhoz tényleg kell az, hogy meglegyen ez az állandóság, ami mondjuk a Barcelonában nyilván abból adódik, hogy ez meg van határozva a klubnak. De én nem mondom, hogy egyik másik jobb, mint a másik, csak azt mondom, hogy itt nehéz a Real Madrid utánpótlásából van dolgozni egyáltalán, vagy onnan neked azt mondani, hogy biztosan a Real Madrid a cél, vagy a felnőtt csapat a célod, mert nyilván lehet, hogy basszus, ha te posztod a következő edzőnél konkrétan megszűnik. Amiben te a legjobb vagy, arra nem fognak tudni használni, és onnantól nyilván kívülről kell igazolni játékost arra a posztra.
Hát meg ahogy a Real mostanában igazol az elmúlt években, hogy a 23 éves játékos már öregnek számít új
Igen.
igazolásként, így nehéz is perspektívát látni az első csapatban, mert most egy megnézett Jude Bellinghamet támadó középpályás poszton, az ha nem igazol el, vagy történik vele
Hát
valami dolog,
ott
akkor
az
10 évre
elkövetkezendő
megvan.
8 év. Igen.
Minimum
És
10.
akkor gondolj bele, hogy lehet, hogy fölneveltél pont erre az időszakra egy, lehet, hogy utánpótlás válogatott, most pont nem tudok ehhez most nyilván nevet
Nikó Paz.
csatolni, de, na, de és akkor őt meg szarba hagytad valahol, de hát neki meg tudnia kell, hogy akkora a verseny nyilván itt a felnőtt csapatba kerülésért, hogy neked nem akkor már nem a Reálban focizó utánpótlás játékosokkal kell megvívnod, hanem a világ elittel kell megvívnod, és nem a hirtelen te 18-19 évesként nem a korosztályod, vagy egy-két évvel nagyobbakkal, hanem de tényleg az összes klubcsapat összes játékosával kell megvívnod azért a helyért. Az meg nem realitás, hogy te a semmiből ide beugrasz.
Van a felnőtt csapatban is, aki elégedetlen a helyzetével, nem csak az utánpótlásban, ez pedig Dani Ceballos, aki a kevés játék lehetőség miatt fontolgatja, hogy távozzon.
Így kell csinálnunk, Bálusz. Ha elkezdünk túl sokat beszélni egy részről, Pongi visszaveszi, és azonnal belecsap a következő. Nagyon jó.
Így van.
Pongi,
És
te
ha
még
már
itt vagy?
említettétek a támadó középpályás posztot, ahol...
Várjál, várjál, várjál. A Ceballosról csak azért egy...
Ceballosról még...
Hát
Igyekezz. Na
azért
jó,
raktuk be a
pár
hírekben egyszer.
mondatot, pár mondatot,
Tehát
hagyj.
Ceballos ugye már most azért jó pár éve itt van, és azt elmondhatjuk, hogy nem váltotta meg a világot. Mondjuk nem is feltétlen volt neki adott a helyzet, mert ha most megnézed, ugye most szerződést hosszabbítottak vele, és megint ráigazoltak még a középpályára pár játékost, hogy még annyi esélyese legyen. Sérülékeny is most már az elmúlt években nagyon, úgyhogy én mondjuk régen nagyon akartam, hogy ő működjön, pláne, hogy spanyol, lenne végre egy spanyol, meg akár ha jól játszana a válogatott is nyilván, mert van az a szint, de hát itt most megint az lesz a vége, hogy a Real elad egy spanyol opcionálisan válogatott játékost, és akkor ilyen francia-brazil vegyes válogatott lesz a Real kezdője. Úgyhogy én ilyen szempontból sajnálom, de itt a lehetőség, hogyha ő elmegy, akkor az említett Nico Paz például akár végre talán helyet kaphatna a
A
kezdőben.
kis padon.
Vagy nem kezdő, bocsánat, igen, de a keretben legalább ott lenne rendszeresen, meg kapna perceket, mert ugye Ceballos azért nem kapott sok percet, mert sokszor sérült is volt, de menjünk akkor a következőre, csak
És
ennyit
kérdés, hogy
akartam.
meddig kapna Nico Paz, mert most már megint a Real egy támadó középpályást, Franco Mastantuono-t szeretné a River Plate-ből leigazolni, aki 16 éves és 40 milliós kivásárlási záradék van rá érvényben. Hát akkor meg már az tényleg kérdés, hogy hova, de persze, ha 16 éves, akkor mondjuk 5 év múlva, vagy hát 3-4-5 év múlva elég beépíteni, vagy akkor lehetséges igazán. Szóval ez még azért olyan egy több ismeretlenes egyenlet.
Itt most csak ezzel adni lenne a kérdésem, hogy én nagyon támogatom azt, amit Florentino Perez az elmúlt években játékos, mert végre tervezve van a keret, tehát ugye ezzel a pláne a galaktikus érában nagy gondok voltak, hogy nem voltak meg a életkorra sem, meg profilokra sem a keret tervezés, és ez most jól néz ki. De hogy hova akar még középpályásokat venni, mert én azt, pláne támadó középpályás, tehát Nem is értem, hogy mi lenne itt a koncepció ebben, úgy, hogy a védelemben csupa 30 éves játékos szaladgál, meg 30 pluszos játékos, hogy ezt csak én nem értem, vagy itt mi lenne a cél?
45 millióért.
Hát
Na
jó,
igen, ilyen ma.
ez most olyan dolog egyébként, hogyha megnézed a Realnak a keretében ezeket a játékosokat, akiket Dél-Amerikából hozott, Vinicius, Rodrigo, Renier, mind 40 plusz milliós játékos volt, ugye Renier nem jött be, de mind ezek most Endrick szintén ilyen 30-40 milliós játékos, tehát így lehet, hogyha nem vagy Manchester City, mert ugye most már ugye az angolok is kezdenek rátelepedni a dél-amerikai piacra, úgyhogy ez így működhet. Nekem ezzel nincs bajom, hogy tehát ha pláne ott van ugye a Real Madridnál, most meg nem mondom, mi a jelenlegi pozíciója a Juni Kalafátnak, ugye ő az, aki ezeket az igazolásokat tető alá szokta hozni. Ha ő azt mondja, hogy Mastantuono elég jó ahhoz 16 évesen, hogy ennyit adjanak érte, én elhiszem neki. Csak azt, hogy hova? Miért nem akar a Real Madrid védőt igazolni? Nekem ez a bajom. Mert oda is lehetne 22-3 éves játékosokat hozogatni, meg akár 16 éveseket is. Tehát, hogy ha megnézed a középpályás sort legvédekező részétől teljesen a legelső támadóig, konkrétan nincsen 25 fölött kezdőjátékos. Ugye itt most nyilván Kroost kivehetjük a képletből, de szinte mindenki 21-2-3. Hogy miért nem akarunk a védelembe is erősíteni?
Azt nem tudom, de hogy most már értem Paolo Iágot, akiről az előbb beszéltünk, ugye, mert 2007-es játékost akarnak hozni a helyére a River Plate-től, és értem, hogy már játszik idén
Hát
a...
9 meccset játszott eddig.
Hát igen, de hát a 2007-es srácról beszélünk, tehát hogy az
Persze,
azért
16
csoda,
éves, hát persze ez
csoda,
nagy
hogy
dolog.
már annyi meccset lejátszott
Ennyi volt a
neki.
reálos pletykarovat.
Ezt majd meglátjuk a jövőben. Barszás rovatot akarod, Válusz, vagy olvasok?
Én igen, mert egy kicsit szőnék bele
Jó,
ide-oda.
szőjél bele.
Először is elméletileg Pedrit tájékoztatta a Barca arról, hogy szándékában áll meghosszabbítani a szerződését. Itt igazából egy ilyen nem is provokatív, hanem a véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy biztosak vagyunk Pedribe. Nyilván meg kell hosszabbítani a szerződését, tehát hogy nem erre akarok. Tehát, hogy véletlenül se arra vinném el a beszélgetést, hogy vajon jó-e, hogyha a csapatod egyik legnagyobb potenciálú játékosát meg akarod hosszabbítani, nyilván, tehát meg kell hosszabbítani, nincs kérdés, de hogy ti még mindig biztosak vagytok benne, hogy ő a Barcelonában nagy karriert tud befutni?
Hát, ahogy mondtad, a képességeivel biztos, hogy nincsen gond. Itt ugye a
A
sérülékenység a
sérülékenység
kérdés.
miatt. Igen, ezért is teszem fel a
Egyébként,
kérdést.
ahogy játszik, az meg ugye elit. Tehát nem is az, hogy simán klassz is elit. Tehát tényleg a főső, legfőső polc a jelenlegi szinteket nézve. De itt ugye inkább az a baj, hogy ha a Barca megvárja, hogy kiderüljön, hogy Pedri tényleg használhatatlanra sérülte magát, akkor viszont már eladni sem lehet majd annyiért, mint amennyit amúgy érne. Tehát ez egy ilyen kicsit ilyen hazárdjáték innentől. Nem, őszintén nem tudom,
Te
hogy mit kéne
kockáztatnál
tenni.
ennyit, vagy nem? Pedriért.
Attól függ, hogy mi az ajánlat.
Több
Én azt mondom.
bejön Manchesterből 70-80 millió, szerintem az reális.
80-ért én odaadnám.
Igen.
Amiatt is, ami van a La Masián, amit láttunk az elmúlt években, meg amiatt, hogy ha most csak ezt a Mastantuono esetet megnézed, vagy Paulo Iágot, tehát hogy az elmúlt években
Mastantuono, csak hogy ne szóljanak meg minket, Mastantuono.
biztos
Tuono,
sokan
értettem.
utána fognak nézni.
Szóval, ahogy megnézed, pláne mióta ugye ráálltak, azért az be kell lássuk, hogy az elmúlt 6-8 évben, tudom, hogy ez régen is így volt, de nem ezen a mértékben szerintem. Lehet, hogy csak a média erősíti föl, de nekem az érzésem, hogy nagyon rá vannak állva a csapatok. Tényleg ezekre akin látszik, hogy esélyesen generációs tehetség, azt már 16 évesen viszik a kisebb csapatától, akár dél-amerikai nagyobb csapatától is mindegy. És a lényeg az, hogy havonta találunk egy-egy új ilyen potenciális világsztárt. És ha most csak mondjuk egy 80-at kapsz érte, abból két ilyen 40 milliós játékost is megvehetsz. Ha mondjuk Paulo Iágot nézed, azt 15 millióért lehetne most a Reáltól elhozni, tehát a 80 millióból kapásból szerintem három olyan játékost tudná hozni, aki képes lehet hozni Pedri szintjét. És Nem azért, én ott a képességekben, meg ahogy illik a Barszába Pedri, nagyon nagy kár lenne, ha ennek itt lenne vége, de pláne, hogy a Barsza anyagilag áll, szerintem fontos lenne nagyon a kerettervezés. Én azt mondom, hogy a 80 az már a határ annak, hogy el kéne adni. A 100-ért már biztos, hogy odaadnám. Az a más kérdés, hogy lenne olyan hülye, aki bekockáztatja 100 millióért, már a sérülékenysége meg nagyon
Igen, azért az
aggasztó.
nagy, nagy kockázat.
Nehéz amúgy, nekem is nyilván ehhez tisztában kéne lenni azzal, hogy az a 80 millió az mennyit ad a Barszának jelen pillanatban, és hogy mennyire kell. Nyilván tudjuk, hogy minden euró fontos jelenleg a Barszának, de hogy ténylegesen erre mekkora szükség van. De én azt
Mennyiért lett
mondom, hogy...
véve Pedri?
Micsoda?
Mennyiért lett véve Pedri? Tíz
Gyorsan
millió?
mondom neked, 22.
22? Na, tehát ott például, ha 80-ért eladod, ugye a 60 milliót azonnal realizálhatod. Mert ugye
Hát
tehát az...
inkább 30-ra mondanám, mert előtte meg volt egy kölcsönadási,
A...
amiben volt. Ja nem, semmi, 22, 22.
Na mindegy, a lényeg, hogy a különbözetet azt azonnal berealizálhatod, mert ugye amikor leszerződtetsz egy játékost, akkor ugye a szerződés éveinek hosszára el van osztva az átigazolási díj, és úgy van lekönyvelve. Tehát mondjuk nem tudom hány éve van itt Pedri, de a 22 millió eddigi éveinek a részei azok már le vannak amortizálva. Tehát a maradékot kéne a 80-ból lehúznod, és a többit azonnal realizálhatod, és fordíthatod átigazolásra, ha egy per egyben vagy a pénzügyi szabály szerint, azt nem tudom, hogy abba hogy fog állni akkor a Barca, ha ez megtörténik.
De
De,
egy per egybe kizárt, hogy lennének akár most.
akár ezzel meg lehet az
Akár
egy per
ezzel
egy,
együtt, de
vagy
persze nem néztem meg én sem.
nem is ez a lényeg, tehát most egy általános szituációt mondok, hogy akkor azonnal használhatod azt a pénzt, és azért az nem egy rossz húzás szerintem. Itt nyilván azt
Én
kell
jó.
nézni, hogy kik vannak egyébként a keretbe, hogyha őt eladod, és akit hozol a helyére nem válik be, hogy akkor az mekkora kárt okoz.
Igen, szerintem jelen pillanatban 21 évesen nem látom realitását, hogy őt az 90 fölött azt mondom, hogy de most már nem tudom, min oszt szoroz az a 10 millió, de hogy 90 fölött azt mondanám, hogy valószínűleg eladnám, de 21 évesen én még nem tennék le arról, hogy neki lesznek hosszú évei, amikor meg nem lesz folyamatosan sérült. És egyszerűen annyira beleillik viszont ebbe a csapatba, hogy nagy a kockázat az, hogy megint egy fiatallal kezdeni előről. És inkább azt mondom, hogy túltöltöm a középpályát, és próbálok olyan játékosokat meghagyni még ott mögötte, akik tudják tehermentesíteni, hogyha olyan évről van szó, de én még biztosan nem. Tehát az elkövetkezendő egy-két évben én nem adnám el semmiképpen. Hogyha kiderül róla 2-3 év múlva mondjuk, hogy ténylegesen ugyanezt hozza, folyamatosan sérült, és most itt nem is arra gondolok, hogy egyszerűen nem képes nem tudom, 20 meccset lejátszani egy szezonban, de hogyha folyamatosan visszatérő sérülései vannak, akkor lehet, hogy akkor már elengedném.
Hát, hogyha nem is a rangsorban mögötte, de a pályán mögötte lévő játékost viszont adnának mögé, hogyha tudna játszani, ugyanis a korábbi hírekkel ellentétben Sergi Roberto szerződését meg akarja hosszabbítani a csapat, a Mundo Deportivo szerint. Ő meg ugye pont a másik végletű egy 32 éves hátvéd. Itt mit tudtak ráfűzni röviden?
Az elmúlt hetek alapján én azt mondom, hogy sajnos el tud vinni a gondolkodásunk egy-egy ilyen játékosról, mert most látjuk, hogy Sergi Roberto amúgy még mindig, vagy nem is még mindig, hanem hogy milyen szintet tud ő képviselni. És valószínű nyilván az ő szerencsétlensége, hogy pont abba a korszakba került be ebbe a rendszerbe, amikor éppen csak jobb hátvéd pozícióban volt üresedés néha, de hogy még mindig tud azért középpályán ő egy olyan játékos lenni, akit folyamatosá tudja tenni a játékot, és azért jó nézni néha a labdaérintéseit is, bármennyire is. Azért azt mondanám rá, hogy nem ő a legvajbokája jobb játékos a keretben, de mégis számomra hihetetlen amúgy, hogy ilyen meccseket tud produkálni azután, hogy én már tényleg én is eltemettem már évekkel ezelőtt, és már mindenhonnan kikiabáltam, hogy ez nem biztos, hogy itt kell tartani sokáig. Én most azt mondom, hogy neki eszmei értéke van inkább, viszont csapatkapitányként, olyan játékosként, aki még tudja, hogy milyen volt az a Barcelona, ami győzelmet győzelem után hozott, én itt tartanám, és most nem azt mondom, hogy kabala állatka, mert az nagyon csúnyán hangzana, de hogy őt be lehet vetni szerintem még, főleg, hogyha nem sérült, és tud esetleg részt venni. Ő nem fog megsértődni, a padról kell jönni, ő egy
Pont,
jó
pont ezt akarom
munkás
mondani,
ember.
hogy ő már Árpi jó munkás ember, mert már ő nagyon is bizonyította, hogy alázatos és a Barcelonáért hajlandó dolgozni, hiszen ugye 5 éven keresztül a B csapatban játszhatott csak, és megvárta, pedig azért, aki a Barca B-ben játszik folyamatosan, azért az bárhova bejelentkezhet, akár Angliába a 6 nagy klub közül lenne 2, ahova rögtön szívesen látnák, és a többi. Tehát sok helyre tudott volna menni, de ő inkább megharcolt, még egyszer mondom, 5 év alatt azért, hogy persze már közben volt átfedés, tehát játszott az első csapatban is időnként, de az biztos, hogy alázatos és szereti ezt a klubot.
Itt
Akkor megyek tovább. Igen,
annyit még
bocsánat.
hozzátennék csak, hogy meg ő ugye a klubhűség miatt valószínűleg rávehető olcsó aláírásra, most sem keres
Nem,
egez
most
rengető pénzt,
igen.
tehát ha most megnézed azért, amit adni tud, ahhoz képest amennyit keres,
Persze.
árértékarányban Frenkie de Jongnál ilyen értelemben például sokkal jobb, tehát
Abszolút.
butaság lenne kidobni, mert jelenleg nem áll úgy a Barca, hogy egy ilyen kaliberű játékos mondjuk fiatalban kipocsékolja rá pénzt.
Abszolút. A másik játékos, akivel még szintén vannak hírek, az Marcos Alonso, állítólag vele már közölte is a Barca vezetősége, hogy nem kívánják megújítani szerződését, és az ő szerződése is Sergi Robertohéhoz hasonlóan most nyáron jár le. De hát ez meg szerintem nem újdonság. Én egy dolgot még így Barszával kapcsolatban, aztán most már mehetünk tovább tényleg, hogy ti a közép pályát, vagy a középhátvéd pozíciókat hogy látjátok? Hogy most azért itt Eric Garciával, Lenglével, akik ugye kölcsönbe vannak, illetve ugye a második csapatból van két játékos, akit úgy néz ki, hogy viszonylag gyorsan föl fognak rángatni, ugye Mikel Fejé, akiről már beszéltünk itt az elmúlt adásokban, és Mamadou Embake, aki szintén ők ketten a nagyon jó benyomást tettek Xavira is, most a szünetben fönt edzettek folyamatosan, és jöttek ki a hírek, hogy most már folyamatosan az első kerettel fognak készülni, és mind a ketten, de Faye biztosan jövőre az első csapathoz fog tartozni. Tehát, hogy így akkor van, hát azt mondom, hogy 8-9 játékos közép-hátvéd posztra. Én azt mondanám, hogy Inigo Martínez, Lenglét, Eric Garciát én elengedném, és akkor Araujo, Cubarsí, Koundé, Christensent most beteszett pont olyan helyre, hogy itt is, ott is, és akkor a két fiatal. És így
Egyetértek.
neki lehet vágni.
Egyébként ebből kb. Az igazi kérdés szerintem Eric Garcia, mert hogy ugye ebbe a szezonban jó játszik a Zsironába, de én szerintem ez egy ilyen érzéki csalódás. Tehát ott a rendszer, meg hogy ez egy kis csapat, tehát hogy nem a BL-ben kell kettős terhelés alatt, meg nem a Barcelonában. Tehát a Barcában sem arról volt szó, hogy Eric Garcia rossz játékos, hanem a körülötte levőkhöz képest látszóan rosszabb játékos. De Girona szinten jó, oké, csak szerintem az nem a Barszába való szint, úgyhogy nálam ő az egyetlen ilyen értelemben vett kérdés, de nekem nem is kérdés, én őt is elengedném.
Eric Garciával egy bajom van, megint csak ugyanaz, mint Koundéval, és most már ez egyre jobban igazolódik be amúgy, hogyha nézitek a City-t, hogyha nézitek az ilyen olyan csapatokat, akik folyamatos labdabirtoklást és nagyon nagy nyomást akarnak az ellenfélre helyezni, nem lehet szélsővédőkkel fölállni, és nem lehet olyan belsővédőkkel, akik fizikálisan nem top talentek. És itt van az, hogy Koundé 180 centivel nem tud belső hátvédet játszani, csak akkor, hogyha a három védős rendszerbe játszana. És itt van, hogy Eric Garcia 182 centivel, és azzal a fizikummal, amivel ő rendelkezik, szintén nekem nagyon necces. És megmondom őszintén, hogy nekem az egyik nagy gondolatom itt a jövő évekre, Fájé ballábas, és ő is ez az 1,80 magas belső védő, mondjuk benne még benne van az, hogy nő egy-két centit, de hogy őt fogja bal oldalra kirakni, és bal hátvédként játszatni, és akkor feláll a City védelem. Egy belépővel, Kubarsival a középpályára, és már kész is van. És onnan mindenki tud ütközni, mindenki tud párharcokat fölvenni, mindenki biztos labdával is, mert ott egyedül Araujo, akivel úgy valamennyire lehet baj labdával, de mind Koundé, mind Faye, mind Kubarsi extra labda domináns játékos ahhoz képest, hogy milyen poszton játszik. Úgyhogy ez nekem egy érdekes dolog lehetne. És én azért mondom, hogy Eric Garcia-nak szerintem nincs maradása, mert egyszerűen ebben nem illik bele.
Ha marad Xavi, kérdés, ki lesz az edző, és mit akar majd játszatni.
Abszolút, abszolút, abszolút. Nyilván. Marad Xavi.
Közben rossz hírem van, már nekem magamnak, mert én szeretem a Racing Santandert, vezet az Ákorkon.
Szép. Nekem még az előző hétre ugye mindenki egy meccses eltiltást kapott, tehát hogy nem következett be az, hogy valaki az elhitetett vagy nem elhitetett dolgai miatt kapott sárgát a Barca utolsó meccsén, és azért nem játszik a Real Madrid ellen, mindenki játszani fog, aki letöltötte az eltiltását.
Ennyire már nem mertek csalni, hogy ezt is megcsinálják.
Úgy van, úgy van, úgy van. És utolsó barszás hírem pedig, de ez csak egy ilyen érdekesség, hogy a Nókámnak a VIP boxaiból a remélt bevétele a Barszának 160 millió euró. Én nem tudom ezt hova tenni, megmondom őszintén, nem kerestem utána, hogy máshol ez hogy néz ki. Nekem ez egy azért egy ilyen, hogy mondjam, impozáns számnak
Hát nem
tűnik.
kevés.
Szerintem
Igen.
nem tudom pontosan a Reálnál, hogy mennyi ez a szám, csak azt tudom, hogy a stadionból vártnak évente 400 millió eurót. Tehát ez alapján a 160 nem feltétlen irreális, mert ugye azok
Igen.
irdatlan drágák, azok a VIP
Igen,
boxok.
egyébként ha ez egy
Úgyhogy.
évre van ennyi, az összesből együtt, akkor ez azért reális, mert Igen.
ott.
Évre írta.
Úgyhogy szerintem, ha most a 400-hoz viszonyítjuk, akkor lehet ez ennyi,
És
simán.
nem azért, de igen, például a Puskásban is, hát Bálusz, te talán tudod, mennyi van ilyen 60? 60 Skybox van, tehát az nem is Nem vagyok
rendesen Skybox
építésse,
van,
meg.
vagy ilyen 50-60 darab, és abból az egyiket kibérelni is 30 ezer dollár egy meccsre. Tehát azért, ha belegondolsz, hogy A
számolsz mondjuk
Puskásba.
a Puskásban, igen.
Oké.
És ha belegondolsz, hogy Hát kivéve ha, de igen, ezt nem fejezem be.
mindegy, sok minden dolog van a világon, meg persze már, jó. A lényeg az, hogy azért, hogyha a Camp Nou, ami egy majdnem kétszer akkora stadion, ott is hát legalább ennyi, de talán több VIP-páholy van, mondjuk annyiba más, hogy ott egész szezonra meg lehet venni, és akkor biztos nem annyi, hogy 30 ezer dollár szorozva 40 akárhány meccsel, vagy ne, hogy 40 akárhány, hanem hogy ilyen 25 meccs mondjuk, amit ott játszanak. 25-30 között, de reális végül is ez a 160 millió. Az biztos, hogy megdöbbennünk nem kell Hát
azonnal.
meg amilyen V-boxok vannak, nem tudom, láttátok-e, már voltak ilyen Twitteren ilyen posztok, hogy van olyan, amiben ágy van, és akkor onnan nézed meg, medencéből nézed a meccset, meg ilyen agyrém dolgok, szóval.
Meg egyébként ez a másik, hogy 160 millió eurós bevételre számítanak, de hogy ott aztán amit eszel iszol, az benne van az árban, és
Hogy mennyi a nyereség?
nyilván nem a Tesco vodkát adják tavaszi felvágottal, hanem ott
Bálusz
jófajta
kolbászát és kenyerét.
ott Várj,
jófajta nem, azt
várj. Kinek a miért?
rossz
ami
az, aki
ott van
rosszul gondol.
melletted, most már, hogyha tényleg ott van, akkor mutasd meg azt az élelmiszeripari terméket, Várj, várj, ezt föl amire kell állnom. Ja.
ha nem kell, akkor félreértetted, akkor hagyjuk. Kivágom.
Nem, ne viccelj. Azt nem tudod kivágni.
Jó a vágó
Ez az
programom.
imi, ez nem egy bármicvó. Nem vagdosunk Jó
most Bálusz
Isten.
kolbászából. Na, viszont nézzük akkor meg a... Tehát ez a 160 euróból lejönnek ezek a költségek is, plusz még ott 160
egy
euró.
160 millió Egy
euróból.
kicsit
Tehát
zavarba lehet a hang, és ez miért van?
ott van egy nagyobb személyzet, ott vannak ezek az elfogyasztható élelmiszerek, italok, tehát azért
Szerintem ezzel lépjünk be.
Messze nem lesz ennyi. Lépjünk a kupa meccsre, lépjünk a kupa döntőre. Az Athletic Bilbao 1-1-et játszott a Mallorcával. Ez a meccs tehát döntetlen lett. Most megyünk a hétközi BL meccsekre. Nem. Nem így történik, ugyanis volt itt egy hosszabbítás aztán. De az is maradt 1-1-es döntetlen. Kedden játszik a Real a Cityvel. Nem, nem, ez is csak egy harmadosztályú poén volt. Ugyanis egy büntető párbajban el kellett dönteni végül is, hogy ki érdemesebb a trófeára, és ez pedig, hát meglepetést nem árulunk el, a Bilbao lett. A játék képéről pedig a bele-bele bóbiskoló Imivel, és a közkedvelt cserejátékosunkkal, Krisszel folytatott meccsközbeni írogatás közben mi azért megbeszéltük, hogy mit látunk, és nagyon sok mindent írtunk ott. Most, hogy ne kelljen azt visszaolvasni, így röviden, hogy foglalnád össze Bálu Szimi az első fél időt, amit még láttál belőle, vagy a másodikat?
Hát az első fél idő van meg jobban, én ott már második napja reggeltől estig festés felújításban voltam a szüleimnél, úgyhogy a második fél időt azt már így néztem, a hosszabbítást meg már így. Szóval mondjuk úgy, hogy ennyi is maradt meg
Ez
belőle.
azért podcast barát.
Igen, ezt nézni kell. Figyelj, az előző adásnál kiírtam, hogy amennyi képet bevágtam, most már tessék megnézni a YouTube-on, mert rengeteg melón volt velem, miután várjál, mi volt abban. Jó, én is vittem bele nyilván képet, de hogy ugye Pongi csillagharcosokról is beszélt meg, mit minden egyéb
hát,
dolgot
de
be
azt
kellett
hiszem,
vagdosni.
most már lassan, tehát 1 és 3/4 órája megy az adás, úgyhogy a
Na
múltkorit
szóval,
ne
igen.
idézzük fel.
Szóval annyi volt igazából a lényeg, hogy a Bilbao nem is tudom, meg akarta egyáltalán próbálni azt a pressinget, amit mondjuk a Real ellen meg egyéb meccseken is láttunk, ezt a hat emberes pressinget, mert konkrétan nem derült ki a meccs nagy részében, mivel a Mallorca átívelgette a labdát a Bilbaon nagyon sokszor, és egyébként meglepően képesek voltak hát az első fél időben legalábbis meglepően képesek voltak. Nem is azt mondanám, hogy egyenlő félnek lenni, mert ha a statisztikai adatokat, meg a mérkőzés dinamikai grafikont is megnézzük, szinte végig uralta a Bilbao a meccset egy ilyen 20 perces, meg két kisebb etapot leszámítva, viszont közel sem volt annyira markáns, pedig ugye itt már játszott Nico Williams is ezen a mérkőzésen, de közel sem volt annyira markáns a támadójáték, meg az első fél időben valahogy nem nagyon akart működni igazából, hát majdnem, hogy semmi, amit a Bilbao akart csinálni, vagy nem tudom, hogy egyáltalán azt akarták-e csinálni, amit láttunk, de hogy azt beszélgettük ott, ha jól emlékszem, ott a Messenger csoportban is, hogy ugye a két belső középhátvédet azt ugye hagyták a mallorcaiak, nem presszingeltek, ugye itt Chris azon lamentált, hogy ez most midblock vagy lowblock akar lenni, és végül is abban maradtunk, hogy a maga módján ez attól még midblock, de nem mentek ki a középhátvédekre, csak a szélső hátvédeket próbálták meg presszingelni, de azt is csak módjával, és amint átjutott a Bilbao az első védelmi vonalon, akkor azonnal ember az emberre, nem tudok már beszélni, tehát azonnal egy az egyezve letámadták, akárkinél is volt a labda, és olyan irdatlan tempót diktált, tehát ez a kicsit ilyen, most ezt értsük jól, tehát megcsúfolom a mondatot, de ez amit a Liverpoolnál intenzitással művelnek, valami olyan szinten tolta a Mallorca is az intenzitást. Tényleg rohantak, mint az őrült, és már azt az első fél idő vége felé mondogattuk, hogy egyszerűen nem fogják bírni aggyal meg energiával, és azért észre is lehetett venni, hogy ha most csak a mérkőzés dinamikai grafikonon ránézünk a hosszabbításra, a seggükön vették a levegőt, azt se tudták, merre van a karccal. Egyetlen egy pici kockájuk nem volt a hosszabbításban itt a diagramon. A Bilbao végiguralta a meccset. Ugye a probléma az volt, hogy az egyenlítő gól szerencsére a Bilbaónak elég hamar meglett, úgyhogy utána már nekik sem ment annyira. Volt még a gól után egy jó 20 perces etapjuk, amikor végignyomtak, nagy helyzetek voltak, és onnantól viszont a Bilbao is csak labdával védekezett, mondhatni. Nem szándékosan, mert szerettek volna ők támadni, de nem tudtak nagy helyzeteket kialakítani, úgyhogy Igazából mondjuk ugye azt nézzük, hogy milyen meccseik voltak korábban, ilyen értelemben meglepően jól szerepelt a Mallorca. Itt az inkább, ami a kérdésem, hogy azért átpasszoljam a szót nektek is, hogy Krisz bedobta ott, hogy a mallorcai gól előtt szabálytalankodtak, és úgy szereztek labdát a Mallorca játékosok, hogy hát Krisz azt írta, hogy erről még sokat fognak beszélni, aztán egyszerűen így, hogy a Bilbao nyert, így nem lett ennek akkora visszhangja, de hogy egyetértetek-e ott vele?
Hát valószínűleg én pont nem oda néztem, ezek szerint nekem nem tűnt föl igazából ez az eset olyan nagyon, és az viszont feltűnt, hogy a Bilbao játékosok sem akkor, amikor a feltételezett szabálytalanság történt, ha történt, sem akkor, amikor utána szinte azonnal gólt szerzett a Mallorca. Senki nem szólt semmit, pedig azért egy kupadöntőben, főleg egy olyan klub részéről, akik ötször bejutottak mostanság, és mind az ötöt elvesztették. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ezt mindenki szó, el lehet persze mindent képzelni, de nem feltételezném, hogy ezt mindenki szó nélkül hagyta, és nem emelik föl még a kezüket se, hanem egyszerűen megy tovább az élet. Nem vagyok benne biztos, hogy egy nagyon nagy dolog történhetett ott, meg hát utána, utólag, jó, persze nem hallottam utólag róla, mert nem volt szükség rá, hogy beszéljenek róla. Én ott sem láttam úgy, hogy bárki ezt szóvá tette volna.
Szerintem nem egyből a maga ez a szabálytalanság szituáció után alakult ki, meg nem amiatt alakult ki. Szerintem a gólhelyzet nem
Nem, ez
is.
ugye abból lett egy kontra, tehát a
Na.
másik térfélen történt a szabálytalanság, sőt, azt hiszem a 16-os környékén valahol.
Hát még nem csak kontra lett abból, hanem abból még lett egy szöglet, nem?
Nem tudom, mondom, nekem
De
se lett meg
mert a
teljesen.
szögletből lett a Mallorca gólja, a kavarodás 88-ra, ez egy kapura lövés szöglet után, és abból lett a gól, tehát hogy ez még a szögletet megelőző szituáció volt, hanem
De ha
szerintem
meg így visszamegyünk, akkor nagyon sok meccsen még annál is több gól lenne, amelyiknél lehetne mondani, hogy valami volt. Hát,
igen.
ha mondjuk,
Nekem
hogy jó, hogy
nem
nem
is ez,
befolyásoltuk is.
inkább azt mondanám, hogy Valverde és a taktikája meg volt bőven a helyzete arra, szerintem a Bilbaónak, hogy megnyerje ezt a meccset. Nyilván a Mallorcának egy valami volt a fejébe, hogy a védekezések után át tudjanak menni átmenetekbe, és lehetőleg minél, ugye Mallorcán tipik, ne kockáztassanak a labda kihozatalokkal, hanem szépen ütögessék át a középpályát, nehogy a labdavesztés legyen, és a Bilbao ráadásul a pressingre eléggé hajlamos, és nagyon jól is szokott kinézni, amikor a Bilbao rendesen megvan, és tud pressingelni. De ezek után is nyilván kijön egyértelmű, hogy ki a jobb csapat. Tehát én nem is mondanék túl sok olyan meccset befolyásoló dolgot, mert egyszerűen minőségi fölényben van az egyik csapat a másikhoz képest, és oké, hogy csak a büntetőpárbajokban lett realizálva ez, de hogy a meccs helyzeteit tekintve azért itt egy-két góllal biztos, hogy jobbnak kellett volna lenni a Bilbaónak, csak hogyha a helyzetek számát és minőségét tekintjük.
Én röviden összefoglalva azt mondanám, hogy a Mallorca tényleg az első fél időben nagyon-nagyon jól védekezett, és tényleg közbe beszéltük még a fél idő vége előtt, hogy ezt szerintem sem fogják bírni, és a többiek is ebbe egyetértettek, de hát persze hát ez nem volt valami óriási jóslat, hanem várható volt, hogy nem fogják ezt bírni. Meg amit még ide hozzátennék gondolatot, hogy a góljuk után egy nem tudom, 8-10 perccel én írtam is a srácoknak, hogy nekem kicsit úgy tűnt a Mallorca, mintha nagyon nehezen állnának át arra a játékra, amit elterveztek arra az esetre, ha véletlenül vezetést tudnának szerezni. Mert addig tényleg nagyon magabiztosan játszottak, egyenlő felek voltak, igaz, ahhoz kellett egy olyan védekezést is letenni az asztalra, amit nem tudnak ők 90 percen át, de mégis nagyon kerek volt a dolog. Utána, a gól után egy kicsit úgy láttam, mintha tanástalanok lennének, az jutott eszembe, mint amikor valamelyik csapat ember előnybe kerül, de utána mégis ő kap egy vagy két gólt, amivel elveszíti a meccset, hogy ugye van ez a klasszikus eset, amikor valakit jobban megzavar az ember előnye, mint amennyire a másik csapatot, a hátrány, és nagyjából a Majorkán is egy darabig, nem az, hogy végig utána, de egy 8-10 percig még így láttam ezt a góljuk után, hogy nem tudják ők maguk hova tenni ezt. Talán mintha arra készültek volna, hogy ezt a nagyon stabil és tényleg szinte tökéletes, de csak szinte tökéletes védekezést, ezt ők tudják csinálni, felkészültek a Bilbao-nak a nagyon jó pressingjére, de egy olyan pressing ellen tudják ezt megcsinálni, amit 0-0-nál csinál a Bilbao. És amikor hátrányban van a Bilbao és rákapcsol, azt talán szerencsétlenül hangzik, de hogy ők maguk sem szerettek volna a 21. perctől a 90-ig egy ilyen pressing ellen és ilyen intenzív támadójáték ellen szinte tökéletes védelmet nyújtani, mert az lehetetlen, és egy kicsit maga a helyzet is megzavarta őket, meg aztán a végére el is fogytak, és nekem úgy tűnt már a 90 perc se telt még le, és akkor már szóvá is tettem, hogy nagyjából úgy a 70. perc környékétől már, minthogyha nem is hosszabbításra, hanem már a büntetőkre játszanának.
Ez az egy-egyes állás egy kupa meccsen szerintem viszonylag veszélyes. Tehát, hogy ott azért tényleg egyszer, hogyha nagyon-nagyon, hogy mondjam, átadod magadnak a támadásoknak, azért tényleg csak egy helyzetet kell kihasználnia, vagy egy lehetőséget kell kihasználnia, vagy egy hibát kell kihasználnia az ellenfélnek, és hogyha rendezetlen vagy hátul, és túl sok teret, helyet adsz nekik, és nem tudod kontrollálni az átmeneteket, hogyha ha nagyon föltolod magad, és ott tényleg csak egy hibára vagy attól, hogy ők meg aztán zicserbe esetleg, vagy egy lehetőséget kihasználva 2-1-re mentsék a meccset, és akkor meg már onnan megkapaszkodhatsz. Tehát, hogy én értem azt, hogy ezekben a kupadöntőkben miért játszik valaki büntetőkre, vagy legalábbis miért nem kockáztat túl nagyot azért, hogy nyerhessen. Nem mondom, hogy nekem ez a felfogásom, én azt mondanám, hogy próbáljuk a rendes játékidőbe lezárni a meccseket, és a büntetők azért egy még nagyobb rizikó, de nehéz ez, hogy ennek hol húzod meg a határt. Mert mondom, azért benne van az is, hogy akkor meg kikapsz a Majorkától úgy, hogy valahogy a végén egy, nem tudom, egy rosszul sikerült felpassz után lefordulnak rólad, és egy közepes helyzetet kihasználnak, akkor még meg se adtad a lehetőségét, hogy elmenj odáig.
Egyébként így is szerintem a Bilbaónak, vagy Bilbaónak, a Majorkának
Meg volt a helyzete, igen.
voltak a második fél időben is egyébként veszélyes
Abszolút.
kontrái, ők aztán abszolút nem akartak kitámadni, és nem is mertek, és az erejük is nem fogyott el, de azért tudták, hogy hogyan kell beosztani, inkább talán így fogalmaznék az ő dicséretükre, és ha bár a Bilbao magasan dominálta a második fél időt, de a Majorka azért éreztette velük, hogy hátra is kell nézniük, és inkább, hát nagyon sok mindennel nem értettünk egyet, ami a Magyar Sport TV-nek a stúdiójában elhangzott, akár fél időben, akár a meccs a 90 perc után, akár a hosszabbítás fél idejében, akár a büntetők előtt, nagyon sok olyan dolog elhangzott, amin meg voltunk döbbenve egyenesen, de én azt gondolom, hogy a Majorkánál ők így tudtak ma a mai, nem a mai, a szombati meccsre érkezni, hogy sikerült Aguirre-nek, akit egyébként egy kis hitű edzőnek tartok, sikerült úgy felkészítenie a csapatát és úgy kiküldeni a pályára, hogy ők tisztában voltak a helyzetükkel, felmérték annak a súlyát, és el is bírták a terhet, tudták, hogy mire képesek, mire nem képesek, és ehhez sikerült igazítani a játékot, és ehhez is tudtak jól illeszkedni, meg így taktikázni, hogy tényleg a második fél időben is azért volt fél tucat olyan kontrájuk, ami nem volt se elkapkodva, nem kellett hozzá szerencse sem, hanem ezek jól felépített kontrák voltak, úgy, hogy egyébként akkor is, ha bár már fáradtak valamelyest, de a stabil védekezés volt a kulcsa az ő játékoknak. Sőt, egyébként, ha jobban belegondolunk, ezt a védelmet szinte csak Nico Williams tudta megbontani. Sőt, még tovább dicsérem, szinte, tehát nem feltétlenül mindig, de a legtöbb esetben szinte minden esetben Nico Williams részvételével tudták ezt megbontani, és még azzal is tovább dicsérném a Mallorcát, hogy Nico Williams elkezdett az utolsó bő 20 percre oldalt váltogatni, de hiába csinálta, mert nem volt ebből semmi előnye, és tehát nem vált be ez határozottan, ez az oldalváltogatás. Tehát a Mallorca tényleg mindent megtett azért, hogy a védelme stabil legyen, és hellyel közzel jól is működött, és aztán pedig tisztességes kontrákat tudtak felépíteni. Tehát se az nem volt, hogy fölrúgja a labdát egy 60 méteres keresztlabda, és akkor ha 10-ből 2 bejön, akkor lesz 2 helyzetünk. Nem erről volt szó, meg nem is arról, hogy óriási hibákat vétett volna egy-egy Bilbao játékos, és akkor néha szerencsésen oda tud kerülni a kapu közelébe a Mallorca, hanem ők nagyon óvatosak voltak, és amikor tudtak, felépítettek egy-egy kontrát. Aztán persze jött a hosszabbítás, akkor már egy kicsit nagyobb szerencsére volt szükségük, hogy a Bilbao ne találjon be, mert azért megeshetett volna, és végül pedig aztán a büntetőknél nem is tudom, ki jött a különbség, de hát ott már ezt sem nagyon lehet mondani, mert egy labda volt, amit fölélődtek, de tisztességesen kiálltak magukért, azt gondolom. És jól is
Igen.
volt kitalálva, amit csinálnak, és ameddig az erejük engedte, meg ameddig ugye nem ütközött ki annyira, hogy tényleg azért égésföld szakadék van a két csapat minősége között, ahhoz képest tényleg meg is valósították azt, amit ők szeretnének.
Én pont a mérkőzés előtt gondolkoztam ezen, hogy Sunsetnek azért a formája egy kicsit visszaesett, itt gondolok a sérülésére is, ami belállítólag küzdött az elmúlt hónapban, de igen, tehát hogy nehéz mit mondani amúgy, mert tényleg azt is, amikor a minőségbeli különbségről beszélek, azt is elfogadom, hogy viszont amit akart látni a meccstől Agüero, azt meglátta. Tehát, hogy mindent megtett a Mallorca, jól volt kidolgozva az a része, hogy ők mennyit akarnak focizni ezen a meccsen, és hogy nyilván azt már látjuk hetek óta a bajnokságban is, hogy ezeket az 1-1-0-0-ás meccseket tudják hozni, abból 1-1 gólra ők mindig jól lesznek, mert Muricsi, meg ott a előlévő potenciáljuk azért viszonylag magas, és jól van felépítve amúgy a támadójátékuk is arra, hogy ezeket a felrugdosott labdákat utána tudják kontrollálni, meg összeszedni. Ugyanakkor, aminek nagyon örülök, hogy Iker Muniain végre nyert valamit,
Á,
és
szegény.
nekem az nagyon nagy boldogsággal tört el a szívem, mert nem tudom, hogy már mi volt az adat, hogy ő hány döntőt, meg hogyan vesztett el, meg
Négyet,
mióta.
azt hiszem.
Igen, de hogy őt, nekem megvan a legutóbbi, így, amikor végignézte a Real Sociedad ott, ahogy ünneplik, és végig tapsolta ráadásul az egész díjátadót egyedüliként a Bilbao-ból, de hogy ha valaki, akkor ő megérdemli. És azt mondom, hogy tehát, hogy a legjobb az lett volna, hogyha berúgja azt a szabadrugást. Volt egy szabadrugás, amit jól rugották, kevésen volt, nem talált kaput, de a kaput talál, akkor gól, és nekem több van az ő karrierjébe, és ő, nekem egy nagyobb fenomén az én fejembe, de örülök neki, hogy ez neki összejött.
Igen, még
Megérdemelte.
hogyha ez egyel, tehát azért más kategória, de talán lehet mondani, hogy ahogy Messinek a karrierjéből nagyon sokan hiányolták volna a VB győzelmet, úgy Muniai neve mellől is egy legalább ilyen szintű trófea azért hiányzott volna, hogyha nem nyer egy spanyol kupát, vagy egy Európa Ligát mondjuk, ha nyert volna.
Hát
Tehát
igen,
valami
viszont én
neki
azt,
kell azért, hogy elért valamit,
viszont azt
igenis.
is mondom, hogy ez így meg 31 évesen egy kicsit szégyene is az ő karrierjének, hogy nem kezdőként és nem meghatározó emberként sikerült ezt elérnie.
Imi, van még
De
valami hozzá?
csapatkapitányként legalább ő vette át a
Na igen, tehát
trófeát.
beállt, és azért az lett volna talán egy kicsit, hát erős szó, de tisztességtelen, hogyha be se állítják, mert azért tényleg, tehát 31 éves játékosról van szó, nem egy mondjuk Raúl García, aki ennél is
Na
sokkal
jó, csak
idősebb,
neki az
és
a becsapós, ugye, hogy szerintem neki itt Ugye arra emlékszünk, hogy ő 16-7 évesen már bemutatkozott, és hirtelen amúgy ő egy nagyon jó játékosnak tűnt, és nagyon jó játékos is volt, évekig meghatározó játékos, de lehet, hogy ez a futballdal eltöltött idő neki egy kicsit rosszabbul jött le, ugye mondták, hogy folyamatosan a térdével vannak problémái, nem tud rendesen végigedzeni már egy felkészülési időszakot is, elképzelhető, hogy ez lett aztán a veszte így a karrierének is, hogy egyszerűen a teste nem bírta ezt, vagy egyszerűen csak... Én azt nem értem, hogyha motivációja esett vissza, akkor miért nem igazolt el. De hát ezt meg már valószínű majd az önéletrajzi könyvéből, hogyha lesz ilyen valaha, és esetleg magyarul is megjelenik, vagy legalább angolul, akkor el fogjuk olvasni, és meg fogjuk tudni belőle.
Majd akkor, és ha már volt szó, hogy neki mit jelent ez a trófea, akkor mit jelent az egész klubnak, ugye tekintve, hogy öt döntőt elvesztettek, meg mit jelent egész Baszkföldnek
Hatot.
szerintetek?
Hatot
Hatod,
vesztettek
bocsánat, igen,
el.
ez a hetedik
Ez így
volt.
vannak 24-nél amúgy, amit...
Igen, igen, 24, igen, ami hivatalos.
Igen, és ezzel ugye ők a spanyol kupa történetének második legtöbb kupa győzelmet gyűjtő csapata, tehát...
A Real mögött, ugye? Vagy ez nem...
Nem, a Barca mögött, igen.
Tudom, én tudom.
Én is tudom, én is tudom.
Jó.
És nem is
Igen,
kevéssel, ugye négyel van most már többje, mint a Realnak.
Igen, 20,
Igen.
24 és 20, igen.
Na mindegy.
Egyébként, hogy miért lehet a Bilbao-nak ennyire sok, azt még egyszer hivatkoznék a cikkre, amit a spanyolfoci.hu-ra föltettünk ma, meg megjelent a Facebook oldalon is, az részletesebben körüljárja, hogy mi volt az 1900-as évek elején, meg az 1800-as évek legvégén, miért volt nagyon nagy helyzeti előnyben a baszk labdarúgás Spanyolországon belül.
De most, ha megnézzük, most éppen már ugye helyzeti előnyük ilyen értelemben nincs,
Hát
viszont
már nyilván nincs, persze.
pont emiatt egészen elképesztő ez, hogy csak baszk játékosokkal, tehát azzal, hogy a Bilbao úgy dönt, hogy csak baszk játékosokat hajlandó alkalmazni, önmagát korlátozza valami nagyon-nagyon durván átigazolási politikát tekintve, és innentől kezdve tényleg csak az van, hogy az utánpótlás rendszerednek valami brutálisan jónak kell lennie, meg hát jól kell halászni a másik két nagy baszk csapat, meg a többi kis baszk csapatnak az akadémiáiról,
Nem
de hogy
az a
ezt
durva szerintem, hogy mármint, hogy az is nagyon durva, hogy egy klub ilyen utánpótlást, viszont az, hogy Baszkföldön van annyi tehetség, hogy ráadásul ezek nem is csak a Bilbao-ban játszanak, hanem ugye a Real Sociedad-ban is van bőven baszk játékos, és ugye az Osasunát majd ne is említsük. Tehát, hogy nekem ez a durva, hogy nem is az, hogy most a Bilbao éppen mit ér el, hanem ez a három klub, ez élvonalban tud szerepelni.
egyszerre.
Azért azt tegyük már helyére, tehát, hogy tehát, hogy nekem ez nagyon durva, tehát, hogyha nem tudom, Debrecenben lenne három csapat
Kicsit más,
Magyarországra,
mert
tehát,
azért
hogy
egyik
ja, igen, nagyobb merítési
ilyen
lehetőség.
2 millió 350 ezer körül van ugye a lakossága a Baszkföldnek, de azért az is olyan, mint hogyha mondjuk csak, sőt, hát nem Szlovénia ennél is kisebb, de azért tényleg ez egy nagyon kis lélekszám ahhoz, hogy legyen egy ilyen csapatod, mint hogyha minden baszk játékost összeszámolunk, aki több különböző klubban játszik, tehát hogyha csak a baszk válogatottat néznénk, akkor az lehet, hogy mondjuk a magyarnál egy erősebb válogatott lenne, és
Hát most
egy
már
ilyen
talán nem,
sorszám vagy. Hát
de
mindegy is.
közel. Ja. Hát egyébként most csak itt ránéztem, Horvátország 3,8 milliós ország, tehát hogy
És
egy
ők is
fél...
mondjuk elég erősek, tehát
Igen,
azért.
hát ez a kettő jó példa, ugye válogatott meg. Mégis ilyen értelemben ugyanaz, mert ugye az utánpótlás képzésből jönnek ki ezek a tehetségek.
Hát
Tehát...
sőt, hát hova tovább, ott van Izland, a népessége nincs 400 ezer, és mégis ahhoz képest olyan fociuk van, hogy képzeljétek, ha ott ennyi tehetség van, akkor hogy néz neki egy 40 milliós Izland? Akkor ennyi erővel mindig világbajnok lenne, de mindegy, szóval végül is nem csak ezen múlik, azt meg lehet állapítani.
Jó, hát egy Ferrari villanyszerelő képes gólt lőni a Fradinak, tehát hogy igazából bármi lehet.
Lépjünk tovább, mert ebből
Igen.
megint...
Na nézzük akkor a következő hetet, és akkor még innen is gratulálunk a Bilbaónak még egyszer. Lássuk, hogy a
Meg a
BL-ben,
Majorkának is.
meg a Majorkának is, igen, egyébként
Azért ez
természetesen, de
földön
az
túli, tehát volt tőlük,
sem
hogy
volt kis munka.
igen.
Kedden az első mérkőzés az a Real Madrid Manchester City lesz. Imi vezest föl te akkor.
Hát akkor egyből egy taktikai kérdés Bálusznak.
Bocsai.
Guardiol, Aki és Walker sem edzett ma a City-vel. Walker el se utazott, a másik kettőt nem tudom pontosan, hogy elutazott-e, de Walkert olvastam, hogy nem utazott el. Szerinted ez védekezésben mekkora krakk a City-nek?
Hát nagy.
Hát én nem láttam túl sok City-t idén, és csak a...
Guardiol és Aké biztosan nagy kieső, nyilván Walkert tudjuk, hogy mióta fontos játékos, meg hogy ő azért a fizikalitásával megint tud adni, de őt én nem érzem annyira pótolhatatlannak.
Ugye tavaly Viniciusnak a semlegesítésében neki nagyon nagy szerepe volt.
Igen, de szerintem, hogyha oda egy fizikálisan erős játékos teszel ki, aki mellette nem lassú, és azért ilyenből még van tarsolyba szerintem, bár, hát igen, figyelj, eleve három csapat, vagy három játékos bármelyik csapat védelméből, hogyha kiesik, főleg a kezdők körüliektől, akkor az nem ideális helyzet.
Hát
Tehát,
ezt
hogy
a
ebből
Reálnál
így,
tudják idén.
igen, ezt ebből indulunk ki, tehát, hogy értem, most mondhatjuk, de hát a Manchester City mindenkit is megvesz. Ha Manchester City amúgy keretére ránézünk, akkor az 14-5 játékos. Alapvetően a többi az utánpótlásból, vagy olyan játék, na jó, nem, 16. De hogy érted, tehát, tehát azért nem az van, hogy ott van 30 játékos hasonló tudásra, és azokat mind megvásárolták, nyilván nem is ideális így egy keretet felépíteni, nem is véletlenül ezt csinálják így a City-nél, mert évek óta, hogy viszonylag kevés, hogy mondjam, tehát a kevesebb keretre terveznek, mert ott nem kell állandóan forgatni őket, hanem végig tudják játszani a bajnokságokat, és inkább csak reagálnak utána egy-egy sérülés, nagyobb sérülésre, és akkor vesznek játékosokat. De hát ez három játékos, tehát azt mondom, hogy ott az tud nehézségeket okozni, de nyilván bárkinek.
És akkor, ha várvédelem, a Real védelembe ki legyen a negyedik játékos? Ez még itt ugye a jó kérdés. Ugye Carvajal, Rüdiger, és úgy tűnik, hogy Mendy is most már fix a kezdőcsapatban. Ugye itt megy a találgatás, A vagy B dominó effektusról beszélhetünk. Ugye hát Militaot berakni 1 perc és 2 passz után azért az karcos lenne valószínűleg az első meccsen. A visszavágóra azt mondják, hogy talán már játszhat 1 órát, mondjuk, hogyha a Mallorca ellen esetleg játszik rendesen a hétvégén. És ugye egy Tchouaméni játéka, vagy Nacho játéka a lehetséges opció. Na most hát, amit Nachóból láttunk idén, az szerintem nem a City ellen pályára való dolog, de ha Tchouaménit teszed hátra, akkor ugye viszont dől a középpályán az alapsorrend, akkor ugye az a baj, hogy Tchouaméni az igazán ekte, mert Camavinga is védekező középpályás nyilván, de viszont Camavingában azért sokkal több támadó felfutás, felpassz van, tehát ő azért ilyen értelemben szabadabban játszik, mint Tchouaméni, önmagától is, és hogyha Tchouaménit kiveszed, akkor ugye a maga a hatos pozícióban az van, hogy ugye a Tchouaméni is Kroosszal szokott általában együtt játszani, Valverde is besegít, ha be kell, és hogyha most ezt így megvariálod, akkor azért az ott dönti a előtte levő bábukat is, úgyhogy ilyen szempontból melyik kezedet harapnátok inkább, vagy harapnátok?
Hát, nagyon nehéz, ugye főleg azért is nehéz, mert azért tudjuk, vagy látjuk az elmúlt hetekben, hogy a City-be meg szépen lassan mindenki egészséges a középpályán viszont, és itt azért nem rossz játékosokról beszélünk. Ráadásul ugye Foden is az elmúlt hetekben hihetetlen formába kezd lendülni, tehát hogy amit ő tud adni a játékhoz, az is nagyon sok bajt vélek felfedezni ott, hogyha a Tchouaménit onnan kiszeded, akkor ő ott fog rendesen élni, mint hal a vízbe, ott a védelem és a védekező középpályások között szerintem ott nagyon sok gondot tudna okozni. Nyilván, hogyha nem ő fogod belül kezdeni, hanem bizonyos vörös úri ember, akkor más a leányzó fekvése, de nem tudom, hogy De Bruyne Biztos, hát mondjuk igen, lehet, hogy kezdetném őt is, Foden tenném ki, de én nekem Foden ilyen kis kedvencem. Na visszatérve a Reálra, szóval nem tudom, hol harapjak bele a kezembe, én ezt érzem. Hogy
Nagyon.
én azt mondom, hogy inkább Nácsót tenném be középre, viszont hogyha igen,
Az a
hogyha ott
baj,
Holland játszik,
ha
ha
Nacho-t
Holland
teszed
játszik, akkor
középre,
az több
Rüdigert
nézés.
egy az egyben rárakják ugye Hollandra, ahogy tavaly is.
Igen.
Azt már most Ancelotti is, meg Rüdiger is fejtegette, hogy nem biztos, hogy jó ötlet volt tavaly a második meccsen nem játszatni Rüdigert, mert az első meccsen nagyon jól kivette a Hollandot. És ha viszont Rüdiger Hollanddal van egész meccsen elfoglalva, akkor a másik belső védőnek a szerepe nagyon felértékelődik, tehát nem csak az van, hogy a két belső védőből az egyik Nacho, hanem az egyetlen szabadabban mozgó belső védő Nacho, az meg már az új még karcosabb.
Igen, valószínűleg Tchouaménit raknám amúgy be oda
Én is.
középre.
Én is.
Camavinga,
Már
Valverde, meg Toni Kroos
itt már azért
szerintem.
megállt, parancsolok, és megyünk tovább a szerda esti 9-es meccsre, hogyha benne vagytok. Mehetünk.
Én még annyit akartam csak hozzátenni, hogy azért Rico Lewis-t játszatta mostanában amúgy jobb hátvéd pozícióba. Pep, úgyhogy vele se lesztek megsegítve azért, hogyha neki kell védekeznie, mert szerintem ő is pontosan alkalmas arra, amire Kyle Walker. Na itt ki is léptem.
Nem tudtam eldönteni, hogy komoly taktikai elemzésbe fogsz válni, vagy pedig azért mondod, és
Csak
várod, hogy Pongi
szivatni
mikor
akar, igen.
Ezt mindenki döntse el maga.
Igen. Ezt mindenki
Ja,
elfogja,
és
és
Akanjira visszatérve.
de hogy térünk vissza, tehát szerda 9-kor két meccs is lesz.
Na, ezért viszont nagyon valakit meg kéne verni. Már bocsánat.
Hát ez egy meglehetősen érdekes
Miért nem
döntés.
lehet eltolni, hogy váltott hetekben vannak a meccsek, hogy jövő héten lenne
A
a...
franc kíváncsi az Atletico Dortmundra.
Hát
Van,
én...
aki nem, van, aki meg igen, de az
Viccelek
Atletico-nál
csak.
egy ilyen érdekes dolog lépett fel, mert ha csak szigorúan papíron nézzük, akkor a Dortmund személyében a leggyengébb ellenfelet kaptuk. Hát ennek biztos sokan örülnének, de azért az Atletico esetében már megszokhattuk, hogy ez a legveszélyesebb. Mert egy nagyobb csapat ellen az ilyen terepen akár könnyebben is megy, mint valaki olyan ellen, aki ellen nekünk van nagyobb esélyünk, de természetesen ez attól függetlenül rosszat sem jelent ez a sorsolás, hanem majd meglátjuk, hogy mi lesz. Az biztos, hogy általában véve tulajdonképpen a játékosaink elérhetőek, bevethetőek, nincsen olyan probléma, hogy most éppen, hogy két-három nagy sztárunk hosszú távon sérült lenne, tehát amellett, hogy talán nincs olyan kimagaslóan jó formában a csapat, igazából ez a mérkőzés ez nyitott, a továbbjutás szempontjából egy kicsit az Atlético erősebb, vagy hát esélyesebb, de azt gondolom, hogy egy jó meccsre számíthatunk. Semmi nagyon különöset nem tudok hozzátenni. A Dortmundnak épp egy kiemelkedően jó szériája volt, nyertek folyamatosan egymás után. Most pont éppen a hétvégén kaptak ki viszont, méghozzá otthon, a Stuttgarttól 1-0-ra, de ez
Előtte
igazából
meg a
ez se...
Bayern-t verték Münchenben
Igen,
2-0-ra.
igen, de ez meg, tehát, hogy ez mennyire nagy bravúr, a Bayern utána kikapott még a Heidenheimtől is, szóval nem tudok se a sérültekből, se az előző hetek eredményeiből, semmiből nem lehet olyan dolgot szerintem levonni, ami miatt azt mondanám, hogy hú de jó pillanatban vagyunk, vagy hogy most hú de nehéz pillanatban vagyunk. Igazából ez csak egy jó meccs lesz, és nem tudok elé köríteni ilyen hatalmas taktikázásokat.
Jó meccs lesz amúgy.
Szerintem igen.
Amiatt lesz jó meccs, mert az Atletico otthon van. Ha idegenben lennének,
Erről
mármint az Inter
beszéltünk
ellen
már.
is láttunk,
Igen.
nem vagyok benne, nem lennék benne biztos, hogy ott azt élvezni lehetne. De így, hogy az Atletinek muszáj előnnyel utazni a Dortmundba, ha akar valamit, látva az idegenbeli formájukat, úgyhogy nem azt mondom, hogy most ez eldönti a dolgot, hogy nyer is az Atletico holnap, vagy szerdán, de muszáj, tehát hogy ez az ő fejükben is benne van. De egyébként csak itt annyit akartam ezt mondani, hogy aki erre a meccsre bármilyen fogadást mer kötni, azért az nem nagyon szokott valószínűséget számolni meg egyébként. Tehát, hogy az Atletico Madrid képes bármilyen egymás utáni két meccsen teljes mértékben a totális agyonveréstől a nihillig mindent megjárni. A Dortmund dettó, szóval, hogy ki az, aki bármikor is azt gondolja, hogy ebben van bármi realitás, hogy azt eltalálja, hogy mi lesz ennek a meccsnek a vége.
Én számítok rá, hogy ebből akár kikerekedhet egy kifejezetten élvezetes és jó meccs. Talán csak
Szerintem,
annak.
hogyha nagyon belementek, tehát hogyha az Atletico nagyon belemegy ebbe a meccsbe úgy, hogy meg akarja nyerni, én félek tőle, hogy ez a Dortmund azért, nem tudom, főleg az átmenetekben tud erős lenni. De nem akarok belemenni nagyon
Emlékeztek a
de nem
Eglány,
szóltok.
Emlékeztek arra, volt az a gálvölgyi félre időjárás jelentés, hogy a tundrától a szavannáig bármilyen
Igen.
üzd meg, lehet hideg, meleg, mit én. Na ez a meccsre, ez
Ugyanez.
egyébként egy teljesen jó
Igen.
analógia.
Ezt ajánlom is mindenkinek. Talán egyébként ezt ajánlanám inkább a semleges nézőknek, mert hogy ugyanebben az időpontban szintén szerdán 9-kor lesz a Paris Saint-Germain Barcelona. Ebben nem kötnek talán bele a kiejtésbe. De csak talán, mert mindenbe bele lehet. Itt, Bálusz, mit gondolsz? Ki kezd, hogy áll fel a csapat?
Hát ugye eleve úgy kezdjük azt az egész meccset, hogy a PSG november 7-e óta veretlen. Ez egy akkora Milántól kaptak ki a BL-be, és azóta ők nem találtak legyőzőre. Most hétvégén ugyan egy X-el készültek erre a meccset, de hát ezt már az a francia bajnokság nagyjából már eldől. Lehet, hogy már egy 5 fordulóval ezelőtt, de lehet, hogy az indulásnál. Szóval, hogy Frenkie de Jong, Christensen és Pedri utazott Párizsba, ezek az infók most, és Pedri valószínűleg nem fog kezdeni. Neki még voltak kellemetlenségei, de ő is 20-30 percet tud játszani. Frenkie de Jong és Christensen pedig akár kezdeni is tud, majd én Christensenben biztos, szinte biztos vagyok, hogy őt azért nem is erőltették ebbe az időszakba, hogy ő teljesen friss legyen, és teljesen rendben legyen az a kisebb sérülése, amivel ő bajlódott. Nehéz meccs lesz, ebbe egész biztos vagyok, ez a Paris Saint-Germain, ez egy nagyon veszélyes csapat, és az a baj, hogy van egy olyan edzőjük, aki meg biztos, hogy belevisz olyan gondolatokat majd a meccsbe, amivel el lehet dönteni. Akár már az első találkozót is, tehát hogy azért láttuk már Luis Enriquet úgy, hogy a Barszának is kitalálta azt, hogy kontrázzon egy-két meccsen, és az nagyon ült azokon a meccseken, amikor ő ezt kitalálta. Nem tudom, tehát hogy én egy picit félek ettől a párosítástól, viszont bízom abba, hogy az elmúlt hetekbe, hónapokba kinéz a Barcelona, és amerre halad. Remélem, hogy a visszatérők nem fogják nagyon összezavarni a keretet. Tehát, hogy remélem, hogy nem az lesz, hogy De Jong annyira formán kívül jön vissza, és erőltetik bele a kezdőbe, hogy ez fölborítja egy kicsit a csapatnak a kémiáját.
Várjál csak itt, De Jong nem játszott azóta, hogy Christensen hatost játszik, ugye?
Hú,
Én
ez most
úgy
ne,
emlékszem,
szerintem
hogy
ez.
előbb sérült meg De
Igen.
Jong, és utána jött Christensen hatosba
Nem,
invertálás.
szerintem
Én
még
úgy
egy
emlékszem.
meccset játszottak együtt, de ezt neked, hogyha hagysz egy pici Google
Csak
keresést, akkor
amiatt, mert ha még nem játszottak együtt, vagy ha csak egy meccset egyébként, ugye Christensen hatos pozícióba rakását már dicsértük többször, ha ez most még kiegészít egy Frenkie de Jonggal, az egy ütős
hát
párosítás
főleg
lehet.
abból a szempontból, hogy De Jongnak azért hogy mondjam, az ő most valamit nem tudom. Szóval, hogy Ő kifejezetten akkor volt jó az Ajaxban, még amikor dupla szűrős rendszerbe
Igen, mert ő
játszott.
is a
Tehát, hogy ez a,
támadósabb típusú.
igen, ez a csellengőnek
Igen.
fordítják ezt a magyarra, amit én még ezt a csellengő szót, ezt nem tudom, ezt ilyen, hogy mondjam, az utcáról hangáló kis.
Box to box védekező középpályás.
De oké, csak hogy a csellengő, azt szerintem a magyarban ez egy ilyen negatív jelző egy gyerekre. Tehát, hogy
Kolbászoló, ha már a
igen. Tehát a kis, nem tudom, kis bicskával közlekedő gyerekek azok a csellengők. De nem akartam semmerre elvinni ezt
mikor
inkább.
valaki sertepertél.
Oké.
Na,
Mondjatok
menjünk.
már, egy-egy tippet a meccsekre, csak kíváncsiságból. Ki
Igen.
mit gondol? Nem kell magyarázat hozzá, csak az eredmény. Real City.
Hát én oda 0-1-et mondok.
Majdnem
Én egy...
mutattam valamit, de jó. Oké.
Nagyon hirtelen kellett most mondani valamit, de 1-2. Te mit gondolsz?
Jó, 3-1. Már csak azért is. Oké,
Szuper.
Atletico Dortmund.
Én itt azt mondom, hogy egy fájdalmasan szűk 1-0.
Válusz?
Én valamiért játszottam úgy De Jong-kal együtt, még az Alaves ellen és a Granada ellen is, Christensen, bocsánat. Szóval,
Igen, ez egy másik téma volt.
igen, én valamiért azt érzem, tehát hogy ha az eszemre kell hallgatnom, én azt mondom, hogy a Dortmund valamiért én azt érzem, hogy ki fogja tudni használni a Atletico gyengeségeit, viszont én nekem a megérzésem az, hogy már a hazai meccsen is sikerül az Atletinek nyernie, és utána idegenbe is be fogják húzni a meccset, és
De
így
akkor mire
tovább
mondod, hogy a
jutnak.
Dortmundnak sikerül kihasználni a gyengeségeket?
Hát, hogy
Szerez gólt,
én
nem?
tartom annyira veszélyes csapatnak a Dortmundot, hogy
Ja, hogy tehát benne van a pakliban, de azt gondolod, hogy nyer az Atlético
igen, tehát hogy
mégis.
nem,
Aha.
hogyha azért mondtam, hogyha az eszemre, tehát hogyha az eszemet használom, akkor azt mondom, hogy a Dortmund nyeri azt a meccset, valamiért viszont az a megérzésem van, hogy nem ez lesz a.
Szóval, egy
Ha tényleg
eredmény.
az eszedet használod, akkor
Hát,
ugye megérted azt, hogy csak mondj egy eredményt kommentár nélkül.
2-0.
2-0. Én
2-0.
3-0-át mondok.
Szép.
Így legyen,
PSG
bármelyik jó.
Barca.
PSG Barca
1-1. 1-2.
2-2.
1-2.
2-2.
1-2, hogy hazahúzzak.
Én 2-1-et mondok, de a visszavágón a Barca megnyeri a párosítást szerintem. Na, csak kíváncsi voltam, hogy
Na, az
mik
lesz a
az
jó, hogy
állások.
a három meccsre mondtunk most 9 eredményt, és egyik se jönne be. Tehát a 9-ből 0 az, akkor utána szerintem nem kell már sok epizódot fölvennünk ki, mi ne mondjál ilyen tippelgetéseket, mert ezen csak bukni lehet.
Nem baj, ez így
Ha
mókásabb.
most,
Kell valami
pont
közönség
eltaláltad,
szórakoztató a sok rizsa után.
de ha most pont eltalálod az eredményt, attól nem vagy valami vádeszköltő, hanem csak
Dehogy
találtad,
nem.
de hogyha
Azonnal.
meg, mind a 9 rossz, akkor az meg tök
Proféta.
ciki.
Nem,
Na,
nem.
nézzük akkor a hétvégi meccseket. Itt is egyet-egyet ajánlunk. Én ajánlom
Amúgy,
szombat.
bocsánat, csak közben itt végignéztem, és hogy
Ja.
kijavítsam magamat, és ne mondjak hülyeséget. Tehát De Jong az Athletic Bilbao ellen sérült meg, tehát a Napoli elleni meccsen, és még a Hetafe elleni meccsen is ő játszott Christensen mellett, és igazából csak az elmúlt 4 meccsen nem ő játszott Christensen mellett, hatost, vagy hatos, nyolcast.
Tényleg akkor egy összeszokott páros.
Na, ezt
Putki.
sem mondanám, de az se, hogy most fogsz
Hát de
akár
jó,
szólni.
tehát
Tehát,
hogy
hogy
most
most, tehát van
na
egy
azért.
5-6 meccsük már együtt, és azért az...
Azért ezen a szinten, meg ugye ott vannak az edzések, persze az szinte semmi köze a meccshez, de azért,
Robert City.
nem fognak meglepődni azon, hogy ki áll mellettük. Amit én a
Az
31.
ideális lenne.
fordulóra ajánlok.
Miután a figyelmet ajánlottuk, hogy van ilyen meccs.
Igen, én először péntekig mentem el, de azt majd Bárusz megmondja nektek, hogy mit láttam ott. Szombaton 2-kor lesz az Atlético Madrid Girona mérkőzés. Azért az is egy igaz, hogy a Girona most már nem harcol a bajnoki címért, de azért ez egy színvonalasabb összecsapásnak várható. Ennyi. Egy mondatban, mit ajánlasz?
Hát meg ott azért, már csak bocsánj ehhez, hogy a dobogóért zajló harcban nem mindegy. Ha az Atleti nyer, akkor 4 pontra följönnek, és azért még lesznek meccsek, úgyhogy az nagyon nem mindegy, hogy itt ki nyer. Pláne, hogy a Bilbao, ha kikapna az Atleti, akkor visszaveheti a... Szóval a BL indulás miatt is nagyon fontos az Atletinek.
Kongja a, bocsánat, a Girona elleni meccset elengednéd azért, hogy a Dortmund ellen nyerni tudjál?
Hát ez most mindegy, mert nem én rajta múlik.
Jó,
Úgy
de most,
értettem.
hogyha te lennél ott, és te dönthetnél,
Nem
melyik lenne a
engedné, én nem
fontosabb?
engedném el, de nem gondolom, hogy el kell engedni, és tehát ha azt kérdeznéd, az életszerűbb talán, hogy elképzelhetőnek tartom-e, hogy Simeone elengedi. Nem tartom, mert igaz, hogy a Dortmund elleni meccs után csak 2 nap lesz, amikor nincs meccs, aztán meccs van, aztán megint csak 2 napon nincs meccs, és már megint a Dortmund ellen kell játszani a visszavágót. De azt gondolom, hogy ezt azért fogcsikorgatva meg lehet csinálni ezt a 3 meccset 3 jó meccsnek, és
Jó,
nem
akkor
hiszem, hogy ez megtörténne.
mondom neked más, hogy Griezmann sérüléssel bajlódik
Igen.
az elmúlt 2 hónapban. Lehet hallani róla, hogy folyamatos fájdalma van a bokájába. Tehát, hogyha őt a kettő közül csak egy meccsen tudod használni, akkor melyiken használod?
Hát akkor az elsőn mindenképp, mert ott el kell érni egy jó eredményt. Tehát az a baj, hogy így persze, ha tudnám, azt mondanád, hogy mindenképpen otthon csak döntetlent játszunk a Dortmunddal, ha Griezmann nincs ott, de cserébe meg mondjuk az ő góljával nyerünk a Girona ellen, az más, de így, hogy még most mind a 3 meccs csak a jövő, akkor azt mondom, hogy az elsőn, ami nagyon fontos, játszatnám. A második is nagyon fontos, de az elsőn előbb játszatnám. Aztán kérdés ugye, hogy mikor mennyit játszik, mert ha a Girona ellen, mondjuk a Dortmund ellen csak 55 percet játszik, a Girona ellen meg csak az utolsó 18 percre tudjuk beküldeni, az sem a világ vége, de igen,
Ó,
nagyon
én igazából csak erre voltam kíváncsi, tehát
jó.
egyértelműen a Dortmund az, amire inkább használnád akkor
Én
a...
inkább nem. A válaszom az, hogy partido a partido, ahogy Simeone szokta mondani, mérkőzésről mérkőzésre. A következő csata, amit meg kell
Hát
nyernünk,
de
az az
bazzik, hát
Atlético
ezt
Dortmund.
mondom, hogy vagy az egyik, tehát nem tud játszani, nem fizikálisan nem
Akkor
képes rá.
is a legközelebbi meccset meg kell nyernünk, fontos
Jó.
meccs lesz. A másik is fontos lesz, de partido a partido. A következőn játszon, mert ezt meg kell, hogy nyerjük.
Én
Utána majd gazdálkodunk abból, ami marad.
szerintem talán rendelkezek azzal a válaszsal, amire a bálusz vágyott, mert ez egyébként egy nagyon jó gondolat, amit felvetettél. Most csak így belegondolva abba, amit korábban beszéltünk az Atletico idei szezonjával kapcsolatban, ugye Pongi előző adásban is kérdezte, hogy akkor hol tart most az Atletico ezzel a szintje, ahol most van. Ha most megnézed azt, hogy ez az átalakulás, amin átmentek idén, ez ugye még szerintem a következő szezonban is fog tartani, tehát nem az van, hogy a következő szezonban itt már bajnoki címért kőkeményen
Na, de
előfordulhat,
hát
de
Timi, már ez egy éve kezdődött, pont március,
én akkor is
április
azt mondtam
eleje.
a szezon, amikor erről először beszéltünk, hogy ez egy két, de inkább 3 éves átalakulás. Tehát ez egy túl nagy szemléletváltás ahhoz, meg ugye a játékos keretet is alakítani kell. És ha most megnézed a jelen játékos keretet, azok a játékosok, akik azt a szintet képviselik, hogy egy Európa Ligás következő szezon, ahol mondjuk nem sikerül BL, hanem csak Európa Liga van, ott azt mondanák, hogy ezért elmennek, azok a játékosok azért már idősebbek, akik meg ezek a kaliberek, de még nagyon fiatalok, azok meg még azért nem mennének el, mert még nagyon, tehát itt Fermérre gondolok, Barriosra gondolok, azok azért nem fognak elmenni egy Európa Ligás szezon miatt. És emiatt viszont, ha azt nézed, hogy az Atletinek most van talán a legjobb esélye az elmúlt években BL döntőbe jutni, itt az Ágrajznak is köszönhetően, és a döntőben meg ugye egy meccsen akárki is jön szemben megnyerhetik, teljesen logikus az én számomra, hogy a BL-t kell megcélozni és oda berakni Griezmannt, mert a bajnokságban a negyedik hely még enélkül is összejöhet, és ha nem jön össze, sem dől össze a világ. Tehát ezt az átalakulást lehet folytatni, mert a sorozatterhelés attól ugyanúgy megvan a szerda-szombattal az Európa Ligában is, és szerintem az úgy ilyen értelme, én szerintem talán erre gondolt Bálusz, hogy ez így.
Szerintem így nem gondolkodhat az Atlético, és nem is tudja megtenni, mert aki egyáltalán bejut a BL főtáblára, az már maga ezért, annyi pénzt kap, mint aki megnyeri az Európa Ligát, így nagyjából, tehát
Barcelona ebben az évben
hozzávetőlegesen.
74 milliót keresett csak a BL-ben.
Tehát nem létezik az, hogy valaki ezt így elengedje, és
De nem az
abbahagyja.
elengedésről beszélek, a sorrend
Nem az, hogy
felállításról.
igen, de a
Tehát ha
sorrendet is,
választani
aki így
kell.
akarja felállítani, tehát hogyha, persze, ha a közül kell választani, hogy megnyerjük a BL-t, mert most jó esélyünk van rá, vagy pedig negyedikek leszünk a bajnokságban, hogy jövőre indulhassunk a BL-ben, hát természetesen a BL-t nyered meg akkor.
Erről van
De
szó.
nem ez a kérdés, hanem hogy most a szerdai vagy a szombati meccs a fontosabb.
Hát de
És
ez a kettő ebből indul ki.
itt viszont már én még egyszer azt mondom, hogy itt, hát meg kell tennie, és meg is tudja tenni egy ilyen szintű csapat, hogy ezeken a meccseken egyaránt jól teljesítsen. És elengedni, oké, hogy Vermeeren még nem kapkod sehova, de azt nem tudja megtenni az Atlético. Talán a Real meg tudná tenni anyagilag, de az Atlético nem engedheti meg magának, hogy ne induljon jövőre a BL-ben. Egyszerűen nincs rá pénz. Tehát,
Nézd, ha ez
ha
az
ez
állapot,
megtörténne,
akkor
hogy
viszont
az
nem
Atlético.
engedheti, akkor viszont a bajnokságot kell előre tenni.
De nem, én határozottan azon az állásponton vagyok, hogy e között, a két meccs között nem kell így választani.
Hát de az volt a kérdés, hogy kell.
Na, 20 perce beszélgetünk.
Jó, akkor
Na.
menjünk tovább, hogy Imi, te mit ajánlasz a hétvégére?
Athletic Bilbao Villarreal, egyrészt ugye ellenpólusa az előző meccsnek, amit te ajánlottál, tehát ugye a két a negyedik helyért küzdő csapat, és ugye a Villarreal jó formában van, a Bilbao diadalittasan van, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy milyen másnaposság, mármint idézőjeles másnapossága lesz a Bilbao-nak, hogy mennyire tudják majd hirtelen komolyan venni ezt a meccset, de a Villarreal az egy pont olyan ellenfél, aki ezt kíméletlenül kihasználja, ha egy kicsit is még mindig ünnepelnek, vagy el vannak szállva a Bilbao játékosok, de szerintem nem ilyen típus azért a Bilbao, úgyhogy szerintem marha jó meccs lesz.
Hát igen, azért a Villarreal nyerte sorozatban a meccseit, az elmúlt ötből négyszer is nyert, és csak most legutóbb éppen az Atletitől kaptak ki. Bálusz, te mit ajánlok?
Péntek 20:30, Leganés Espanyol másodosztály csúcsrangadója,
Abszolút,
ahol
mert
az
az első és a második játszik.
első játszik a második helyezett ellen.
És Bálusz rendkívül szurkol az Espanyolnak, hogy meglegyen a fejüt.
Hihetetlen izgalmak, és igen, és csak az Espanyol.
Hát ebben lehet valami, mert ugye már hogyha éppen ilyen nagyon a versengést így szeretné a két klub között a Bálusz, vagy szereti, akkor nyilván
De
az
nem szeretem.
Espanyolt, igen, de úgy értem, hogy tehát ezt a versengést, akinek ez fontos, ez a
De
nagy
ne haragudj,
klubáról.
hát a lehetőleg, tehát hogy ha van olyan meccs, ahol a sérülés faktor az extra, és teljesen feleslegesen, akkor az a meccs az Espanyol Barcelona. Tehát, hogy ott a Espanyol játékosok azok ilyen kidüllett, eres
Elég kemények
fejjel
szoktak lenni.
lépnek pályára, és mindenkit is át akarnak rúgni a lelátón. Tehát, hogy én szerintem ők most a helyükön vannak, és jók ott, ahol éppen
Egyébként
tartózkodnak.
nem akarom itt az üldözött vadat játszani, mármint a Real Madrid szurkolóként, de egyébként a Realnak ilyen szempontból talán a legnehezebb dolga van. Ilyen szempontból mondom, ezt nagyon kezeljük helyén ezt a mondatot, de ilyen szempontból talán a legnehezebb dolga van Spanyolországban, mert ugye a bajnoki címért futó három csapatból az egyik azért utálja, mert a városi riválisa, a másik azért utálja, mert az ősi riválisa, és a Realnak mindegyik ilyen alkalmon ezerre kell, tehát nem az van, hogy egy Espanyol a városi riválisunk, és akkor azt a meccset le tudjuk egy ilyen helyzetben. Jó, nyilván az benne van, amit mondasz, hogy ott is agyonrúghatnak, csak az, hogy ott azért a három pont az azért többségében garantálva van, a Reálnak meg az Atletivel kell megküzdeni a városi derbiken is.
Meg a Hetafé-val, a
Borzasztó, hogy ezt
Rayo
a ligát,
Vallecano-val.
borzasztó, hogy ezt a ligát, ezt így alakították ki, hogy nektek legyen a legnehezebb.
Sejtettem, hogy ez lesz. Mondtam, hogy direkt
Borzasztó.
ebből a szempontból csak nyilván
Sőt,
más.
még volt, hogy a szintén madridi Alcorcon verte ki a harmadosztályú
Jaj,
klubként,
és még
kétszer
hogy?
egymás után a
És
Realt,
még hogy?
és még hogy, és ez az Alcorcon most végül is a mai mérkőzésen meg tudta idegenben verni a Racing Santandert,
Kettős ember
úgyhogy
hátrányban.
kettős ember hátrányban bizony, és úgy, hogy azért huzamosabb ideig eltartott az ember hátrány, és így három pirosat is kaptak valaki ugye a kispadon, Na, a jövő héten majd még mondunk ezt azt a másodosztályról, és tényleg most már szinte minden héten fogunk róla beszélni. Addig is most a mai adásban ennyi fért bele, így is 2,5 óra lett, hogy nem volt a hétvégén forduló. Hát
Megint
kis...
amúgy miről beszélgettünk ennyit?
Hát, meg hogyan? Meg hogyan? Na mi
Meg
van?
hogy, igen,
Meg olyan a
feleségem.
barmok?
Feleségem kérdezte ezt a múlt héten, hogy mi a francot lehet erről beszélni, csak 22-en rugdossák a labdát. Mit tudtok erről a
Ja.
2-3 órát
De ez
beszélni?
az a
Na
baj,
hát
hogy a
ez...
minőség meg a mennyiség az nem mindegy. És sajnos nekünk a mennyiség az sok. Viszont Pongi miatt
Pongi miatt, igen.
de
a
kretén
minőség
vagy.
is nagyon magas.
Igen.
Jó, már abba hagytam, csak vicceltem.
És szerencsére vagy nem, de a 7 kérdése posztot ma megint
Amúgy én
elfelejtettük
ezen
kirakni.
rögtem, amikor nem tudom, hogy láttad-e a fejemet, amikor elkezded az Atletico Girona meccset felhozni, elkezdtem öröhögni, akkor értem el eddig a részig, hogy itt még van egy két pontunk az adásmenetben, és hogy a 7 kérdése poszt hiányát elmarad a
Igen,
következő
igen.
adásban ismét lesz. Tehát,
Hát
hogy zseniális.
Bálusz Faragó minőségi Bálusz, aki gondoskodik az adás nívójáról, ő most 2,5 óra felvétel után, úgy 3 órája bent a Zoom hívásban, most eljutott addig a 7. pontig, ami már viszont egy napja be van írva, hogy elmaradt a 7 kérdése poszt. Tehát köszönjük a minőség garantálását Bálusznak. Így akkor már csak
Zseniálisan
az a...
tudjuk saját magunkat teljes mértékben annulálni minden értéket, amit itt próbálunk összerakni.
Igen.
Belső
De
értékek a fontosak.
így legalább még jobb lesz, igen. Na,
Én
ami
kedves
viszont
vagyok.
fixen,
Te
igen,
Pongi?
legalább. Hát én vagyok.
Imi?
Engem nem tudom, a kutyám
Fáradt
szeret.
vagyok. És
A
nekem még meg kell vágnom a sok
kutyám
baromságot,
szeret.
amit közben
A
bemondtatok.
kutyám szeret, de azért kiemelném, hogy a szarházi bálusz miatt egyszer majdnem az lett az egyik adás címe, hogy engem még a kutyám se szeret. De kutyám
Szeret
szeret,
azért,
tudod.
mert etetem.
Nem csak azért, nem csak azért, meg csomószor elfelejtem etetni, és mégis szeretne, igazából sose felejtem el. Na, a 8-as pont az viszont fixen benne van az adásmenetben, és itt fantasztikus kulisszatitkokat árultam el.
Könyörgök, valamelyik menhelyről mentsétek meg.
A kutyámat onnan
Domino.
hoztam. Dominó! Így aztán marad a 8-as pont, kövessetek minket. Facebookon, Instagramon, TikTokon hallgathattok és nézhettek a YouTube-on, csak hallgathattok a Spotify-on, Apple Podcasts-on és a hamarosan megszűnő Google Podcasts-on. Köszönjük szépen, hogy hallgattátok ezt az epizódot. Búcsúzik Imi, Bálusz
Sziasztok!
és én.
Sziasztok!
Sziasztok!
Spotify-on meghallgathatják, ahogy Imi hátra vágja a fejét, és ezt elmondja, hogy így, meg így tartotta a fejét.
De ez már
Bocsánat.
ugye nem lesz benne az adásban.
Ez
Ha csak
se.
be nem vágja Imi előre ezt
Ezt még
is.
ott hagyom.
Ezt még ott hagyod, jó, szuper.
Akkor még hagyunk ide egy kecskét is.
Kell. A dominót egyébként sokszor becézzük kecskének.
Ő a
Nem úgy
gót, vagy mi?
viselkedik. Nem úgy. Ő az, igen.